podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc a pontos idő. Bene Ferenc és Szabó Szilvia itt a stúdióban velünk. Tölthetik a következő mintegy 4 órát. Szia Feri, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek, szia Szilvi!
És hát nemrég még itt hallhattak téged a hallgatók, tegnap este ugye a Debrecen Pjunik Jereván konferencialiga mérkőzésen voltál szakértő, és szerencsére egy győztes meccset szakérthettél, és egy nagyon szép magyar gólnak is részese lehettél, azért Cibla Flórián dicsérjük meg, egy parádésan eltalált lövéssel szerezte meg a győzelmet a Debrecen.
Így van, tényleg nem akarok rossz majú lenni, de nagyon-nagyon profi módon felkonferáltad ezt a mérkőzést, és minden pozitívumot elmondtál a találkozóról. Én mindig óvatosan fogadom azokat a mérkőzéseket, vagy azokat a beharangozásokat, amikor arról van szó, hogy most egy teljesen új Debrecent fogunk látni, vagy általánosságban véve egy csapatot, most egy teljesen új felállás, teljesen új szisztéma, teljesen új más ritmus, hú, az új edzőtől olyat láttam, amilyet még soha. Szóval nekem egy picit Gert Remmel munkájával kapcsolatban túl rövid idő alatt túl sokat vártak szerintem a sajton keresztül, mind a játékosok, mind pedig a szurkolók felé való kommunikációban. Hát nyilván egy mérkőzés alapján, és inkább úgymond egy fél idő alapján, mert az első fél idő volt tényleg sokkal rosszabb, mint a második, nem nagyon lehet ítéletet mondani, de azért szerintem óvatosan kell bánni ezeket.
De miért azt érzed, hogy ilyen gólzáporos győzelmet várt mindenki a Debrecentől?
Nem feltétlenül eredményben, mert nyilván mai futballban azért nem lehet, tehát csökkennek a különbségek, és nem lehet leírni egy Pünikére van együttesét sem. Pontosan azért sem, mert azért komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik ez a gárda, illetve azért azt nem vártuk, hogy itt most gólzáporos győzelem lesz. De tényleg még Zsuzsák Balázs is azt nyilatkozta, hogy egy teljesen más intenzitási fokozatba edzettek, teljesen más játékot fog játszani a Loki. Egyrésztről az előző Debrecent, a tavalyi szezonban lévő Debrecent is, én úgy gondolom, hogy egy jól működő csapatként ismertük meg, tehát nem volt az a csapata semmi probléma. És most pedig azért, én megmondom őszintén, olyan nagyon-nagyon sok új elemet nem tapasztaltam. Nyilván voltak a szélsővédőknek újfajta mozgásai, és komoly létszámmal érkeztek mondjuk a beadásokra játékosok a 16-oson belül, tehát azért lehetett látni újdonságokat, de azért ez a csapat még nincsen kész, azért itt az új játékosoknak be kell épülnie. Nem vagyok benne biztos, hogy minden új játékos igazolása teli találat volt, de azt meg kell hagyni, hogy a mérkőzés alapján a Loki nagyon hatékony volt, hiszen az ellenfélnek sokkal több helyzete volt a találkozó során, sokkal több nagy helyzete. Ennek ellenére nullára lehozták a mérkőzést, tudtak 1-0-ra nyerni. Hát ebben a mérkőzésben ez volt a legnagyobb pozitívum. Kétségtelen, hogy jobb játékos állományra rendelkezik a Debrecen. Én nagyon bízom benne, hogy két mérkőzés alapján tovább fog jutni, de azért a visszavágóra én úgy gondolom, jobb teljesítményre lesz szükség.
Mondod, hogy idő kell, amíg ugye az új vezetőedző, meg az új rendszer, vagy az új csapat így egymásra talál, de hát nem is volt erre lehetőség, nem? Tehát az, hogy ilyen korán bekapcsolódnak a magyar csapatok a nemzetközi kupában, az előrevetíti azt, hogy hát az, hogy formában lendülni, arra esély nincs.
Igen, hát egyrésztről továbbra is azt mondom, hogy idő kell rá, és nem egy hét alatt vagy egy hónap alatt derül, hogy ki milyen edző. Egyébként a Pünikére már túl van egy fordulón, tehát ebből a szempontból talán ők még pozitívabban jöhettek ki ebből a mérkőzésből, a legalább az egy fordulónk a tapasztalata által. De egyébként visszatérve Cibla Florian góljára, az mestermunka volt. Tehát egy magas letámadásból, egy magasan szerzett, az ellenfél térfélen szerzett labdából, Zsuzsák Balázs szerzett labdát, egyből előrefelé játszotta meg, utána visszapassz után bekerült Cibla Florianhoz a labda, és ugye ő baloldali támadóként jobblábas pozícióban rengetegszer befelé csinálja meg a cselt értelemszerűen a jobbik lába felé, és nagyon szépen jobb belső rüsztel a hosszú felső sarokba csavart a labdát, szóval tényleg mestermunka volt. Aki teheti, nézzen utána mind a mérkőzésnek, mind a főleg van, különösen a góljának. Az kétségkívül mestermunka volt. Egy picit sajnáltam, hogy utána volt Kocsis Dominiknak is komoly helyzete, és ugye azt nem sikerült értékesíteni. Talán egy 2-0-es előny azért megnyugtatóbb lett volna a visszavágóra. De azt mondom, hogy továbbra is nem véletlen, hogy kb. Fel annyi helyzete volt a Lokinak, és mégis hatékonyabban használták ki. Jobb játékos állományra rendelkezik, jobb labdarúgóból, de egy picit olyan langyosnak éreztem egyelőre. Nem volt meg azt a tűz, nem volt meg főleg védekezésben az ütközőtávon belüliség. Túlságosan hagytuk játszani ezt a Pünikot, és azért ma már minden csapat tud alapszinten futballozni, hogyha hagyják.
Gert Remmelt már említetted, nagyon szimpatikus volt, hogy a meccs utáni értékelést úgy kezdte, hogy köszönetet mondott az előző edzőnek és a játékosoknak, hogy egyáltalán eljuthattak ide a nemzetközi kupába, és szerepelhetnek. Én ilyet nem tudom, nem nagyon láttam még korábban. Tehát ez egy nagyon sportszerű, szimpatikus nyilatkozat volt.
Igen, kétségtelenül így van, és teljesen reális és szimpatikus nyilatkozat, és az is, hogy kiemelte, hogy ez a teljesítmény, amit ma láthattak a csapatától, az nem volt tökéletes. Nyilván ez enyhén szóval nem volt tökéletes, de mindenképp felhívta a csapatának a figyelmét, hogy nehéz meccs vár ránk idegenben. Teljesen reális éleslátás, és abba is bízom, hogy ez egyfajta egyrészt üzenet is a csapat számára, másrészt azért ez az 1-0-ás előny, ez mindig olyan, hogy a játékosokat sem teheti elbizakodottá, tehát szerintem a legfontosabb az, hogy egy sokkal magasabb fordulatszámon és sokkal nagyobb mérkőzés feszültséggel kell pályára lépni, egy picit olyan első meccs jellege volt ennek a
találkozónak. És ugye belecsapnak a jóba, hiszen vasárnap már Debrecen Puskás NB1-es bajnoki nyitó mérkőzés, legalábbis számukra nyitó mérkőzés, aztán csütörtökön visszavágó, gondolom előtte még az utazás sem lesz egyszerű vagy rövid, úgyhogy hát igen, ahogy mondod, hogy még nincsenek lendületben, hát most lendületbe kell jönni itt néhány nap alatt.
Egyébként az utazást kivéve a játékosok ezt szeretik, tehát most ha nem is szerda-szombat, de takarodak csütörtök-vasárnap ritmus ugyanaz.
Tehát inkább minden futballista inkább meccset játszik, igen, mint edz, nem?
Igen, ez pontosan így van, tehát a labdarúgók nagyon szeretik, én is így voltam vele, és az is a tapasztalatom edzőként, nagyon szeretik, ha sűrű mérkőzés blokk van, tehát valójában ez a szerda-szombat, ez nyilván kivesz a labdarúgókból, meg fárasztó, meg kell hozzá nagy keret, hogyha hosszú távon történik, mondjuk most 10 nap alatt játszak 3 mérkőzést, az nem jelenthet problémát, de ez hosszú távon rendszeresítik, akkor azért kell hozzá egy bő keret, és nem feltétlenül azért, mert a játékosok nyavajognak, vagy bármi olyan van, hogy nyafogásba csapódik át, hanem azért elsősorban az agy és a központi idegrendszer is fárad. Igen. Tehát nehezebben hoznak jó döntéseket, tompábbak, lassabban hozzák meg a megoldást, tehát ezért, de van, hogy a labdarúgó nem érzi ezt a pályán, hanem ő játszani akar, csak a megoldásai nem olyanok, úgyhogy igenis létezik ez, hogy kell rotálni egy kereten belül, de a labdarúgók abszolút szeretik. Az a legrosszabb, amikor hosszú ideig nincs meccs.
Igen,
a
igen,
válogatott
igen.
szünetek, amikor mondjuk 10-12 napig nincs mérkőzés, és csak edzeni kell, ráadásul a magas terheléssel járó edzések kevésbé adnak örömet, mint egy mérkőzés, ami hasonló magas terheléssel jár.
Bánki Dodit fogjuk hívni 8 óra 40 perc körül, és nyilván részletesen kibeszéljük majd a Fradi Twente elleni mérkőzését, de azért néhány szót mi is beszéljünk erről. A Fradin láttad-e azt az előnyt, hogy ők már ugye egy fordulóval többet játszottak az Európa Ligában, mint a Twente? Nem tudom, frissességben, dinamikában, motivációban láttad-e ezt az előnyt esetleg?
Láttam az előnyt, de nem feltétlenül frissességben, mert ez a Twente a mérkőzés bizonyos periódusaiban nagyon-nagyon jól futballozott. Nagyon korszerű, nagyon gyors, nagyon dinamikus játékot nyújtottak, de a kapu előtti teljesítményükben lehetett látni, hogy nincsenek még olyan formában a játékosok. Tehát alapjában véve a mérkőzés, óriási bravúr, hangsúlyozom, azért Hollandiába 2-1-es győzelmet aratott a Ferencváros, ez hatalmas nagy bravúr, és pontosan óvatossá tesz a visszavágóval kapcsolatban, mert azért ez nem volt ennyire egyértelmű mérkőzés, és hogyha a Fradi nem figyel oda, és nem hasonló koncentrációval lép pályára, akkor azért a hazai pályán is el lehet ezt a párharcot veszíteni, mert ez egy nagyon-nagyon komoly csapat. De ez pontosan ezek a mondatok is a Ferencváros értékét növelik, illetve a győzelem értékét növelik, mert nagyon nagy bravúr volt ez a találkozó. Én úgy gondolom, talán lehetett volna bőven ez azért döntetlen is ez a mérkőzés, mert a Twentének is megvoltak a helyzetei, de a Fradi nagyon-nagyon hatékonyan kontrázott, és Lenny Josephnek több olyan lehetősége volt, amiből akár több gólos győzelme is lehetett volna a Fradinak. Szóval tényleg nagyon izgalmas és nagyon, hát úgymond lüktető találkozó volt, de valahogy azt éreztem, hogy a Twente játékosai még nem elég élesek a kapu előtti szituációkban, még nincsenek olyan mérkőzés formában, és hát nagyon-nagyon jól jöhet a Fradi számára, mert meggyőződésem, hogy ha mondjuk most már túl lenne a Twente 5-6 tétmérkőzésen, akkor főleg a második félidő elején volt olyan nyomás a Fradi kapuján.
Hát meg az első félidő is úgy kezd, az egész meccs úgy kezdődött,
van.
Nem? Az taktika lehetett szerint? Tehát, hogy ezt az első 10-15 percet ússzuk meg, vagy kontrolláljuk, mert az lesz a kulcs, mert én azt láttam, vagy amennyire lehetett a televízión keresztül követni, hogy a hollandok nekiestek a Fradinak, és olyan mindegy alapon kezdték el a meccset.
Igen. Összességében azért, hogyha idegenben egy magasabban rangsorolt, vagy magasabban kvalifikált csapat ellen játszol, akkor az azért jellemző, hogy az első 5-10-15 percet azért úgymond éljük túl. Uh-huh. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Borbé Balázs tudatosan visszahúzta volna a csapatát, hanem egész egyszerűen azért a holland játékstílushoz is hozzátartozik, hogy egy magas letámadás van, sok bontás a széleken, sok beadás, sok kapu elérkező labda, és nagyon-nagyon labdabiztos játékosok vannak azért ebben a Twente csapatában. Hát a bal hátvéd szerezte a gólt gyakorlatilag csatárpozícióból, olyan szélsőkkel rendelkeztek, akik egy-egy elleni játékba bárkit le tudnak venni támadásba, szóval itt nagyon-nagyon komoly energiákat kellett befektetni, hogy ezt semlegesíteni tudja a Fradi, kellett Dibusz Dénesnek tényleg a fantasztikus formája és védései, és kellett a két belső védőnek a hatalmas munkája, tehát azért a Ferencvárost se említsük, vagy se hagyjuk ki a felsorolásból, hiszen azért kellett hozzá, hogy nagyon komoly csapategységet vittek fel a pályára, és hát megint azért ugye a két gólt szerző Lenny Josephen kívül azért Zakaria Szent is említsük meg, mind a labdaszerzései által, ugye a második gól előtt lement a beadásra a rövid oldalra, és átlépte a labdát ezzel magára vonva a védők figyelmét, és mögötte érkezett Lenny Joseph, tehát nagyon sok tudatos elem volt a Fradi játékában, de azért azt tegyük hozzá, hogy volt egy olyan több is, de főleg a másik félelen egy olyan 20 perces periódus, amit egész egyszer meg kellett úszni, vagy jó teljesítménye, vagy egy pici szerencsével. Azért ott, ha egy-egynél a Twente szerez vezetést, akkor egészen más lett volna a végeredmény, meggyőződésem, de legalább azt lehetett látni a Fradin, hogy van elképzelés a játékába, és a kontratámadásai veszélyesek volt.
És azt szerinted akkor láthatóan jól sült el, hogy Borbély Balázs ugye azt az elvet követi, ami már a Vojvodina ellen is bevált, hogy a meccs helyszínén nem edz a Fradi, hanem itt azt mondta, hogy inkább itthon készülnek, és itthon gyakorolják a taktikai elemeket, hogy ne figyelje ki őket az ellenfél. Ugye ez a Vojvodina ellen bejött, láthatóan akkor most ez egy jó módszer?
Hát egyrésztről minden csapatnál azt kell alkalmazni, amiben válik, illetve amit megszoknak a játékosok. Szóval ez egy örök dilemma számomra is, hogy főleg egy utazásos mérkőzésen, ahol külföldön megy a csapat, most nyilván Újvidék sincs messze, meg mondjuk hát Hollandia azért már egy kicsivel hosszabb út, az nagyobb szervezést igényel, meg a játékosok számára is megterhelőbb, de általában, tehát abban biztos vagyok, hogy az utazás után valamilyen átmozgatást végzett a csapat, de azon mindig el lehet gondolkodni, és tényleg egy örök dilemma, hogy az utolsó csapatedzést, ami taktikai jellegű, azt otthon a megszokott környezetbe végzi a csapat, és utána utazik, de nyilván az utazás fáradalmait minimálisan egy mobilizációval azért ki kell mozgatni a csapatnak, de hogyha az a ellenfél csapatának a helyszínén van, akkor mindig benne van az, hogy önkéntelenül hazárt kapus, hanem ott lehet kamerarendszer, ott lehet egy eldugott megfigyelő, ott lehet egy VIP szobában egy sötétített üveg mögött valaki, aki lelesi ezeket, szóval ez bizony valós veszély, és Borbély Balázs nagyon reálisan ezt felmérte. Az biztos, hogy a saját környezetében Fradit senki nem lesi le, úgyhogy taktikai szempontból is azért ilyenkor mindig óvatos az ember. Hogyha a játékosok számára fizikálisan nem jelent gondot, hogy a meccs helyszínén nem edzettek, vagy az átmozgatás az elég volt, amit mondjuk esetleg egy más helyszínen, vagy mondjuk akár a szállodában végeztek, már pedig az eredmény azt mutatja, hogy elég volt, hiszen a Ferencváros nem tűnt fáradtnak vagy fásultnak. Nyilván itt az első negyed órát, hogy említetted, abban voltak problémák, de nem hiszem, hogy az utazásnak köszönhetően. Viszont taktikai szempontból ez volt a legtisztább megoldás.
Na, minden további részletet majd Bánki Doditól kérdezünk meg, 8 óra 40 perckor hívjuk őt, és ugye a Fradival egy időben rendezték a Paks Panathinaikosz meccset is a Konferencia Ligában. Előzetesen azért sokan féltették a Paksot, hiszen az előző évek tapasztalatai szerint olyan nyögvenyelősen kezdte mindig a Paks a nemzetközi kupát, de nagyon szépen helytált, és hát ismét jött Böde Dániel, tehát immár sokatszor egy remek cserével Bognár György belenyúlt a meccsbe, és ugye 71. percben született Böde gólya, 62. percben állt be, úgyhogy 9 perc volt szükség ahhoz, hogy Dani betaláljon, és azért voltak még helyzetek is, de hát kőkemény visszavágó vár, ha Paksra, abban biztosak lehetünk, nem?
Igen, én úgy gondolom, hogy a Paks tisztességesen helytált, sőt, a mérkőzés első periódusában benyomta a Panathinaikoszt, tehát úgy kezdte a hazai pályán a mérkőzést, ahogy egy nemzetközi kupa találkozott kell. Jellemző a Paksra, hogy fesztelenül, felszabadultan tudnak játszani. Valójában semmilyen ellenféltől nem félnek, a játékstílusukban benne van az is, hogy akár egy csapat, amelyik kihasználja a hibáit, több góllal tud nyerni, de az is benne van, hogy beleszalad a késbe, úgymond, tehát a Paks rendszeresen sok gólos találkozókat játszik, és a nemzetközi kupákban is nem adják fel az identitásukat, az önképüket, szóval ez mindenféleképpen tiszteletre méltó. Azt kell, hogy mondjam, hogy hatékonyságban is, meg nemzetközi tapasztalatban is azért a Panathinaikosz előttük van. Én szerintem a továbbjutás az nem volt kérdés, szerintem sajnos a sorsolás pillanatában sem. Azért itt ezt a papírformát élményesítette a görög csapat. Annak azért lehet örülni, hogy Bode Dániel 40. életévében még nemzetközi szinten is tud teljesíteni. Abszolút. Itt azért ez tényleg egy magyar kuriózum. De hát azért ne felejtsük el, hogy akár Szekszárdi, akár Vas lévén azért fiatalok is párra léptek a Paksban. Arról nem is beszélve, hogy utána Györfi, Horváth, Pető, tehát Bognár György semmi probléma, bedobta ugyanúgy a fiatalokat, nemzetközi tapasztalatot gyűjtsenek.
Bedobta a fiatalokat, Böde Dánielt becserélt.
Igen,
az örök ifjú Böde Dániel.
Egy kicsit az átlagot helyre billentse. De továbbra is azt mondom, a sorsolás nem kedvezett a Paksnak, de tiszteletre méltó abszolút, hogy nem vesztik el az identitásukat, jönnek a fiatal magyar játékosok, tehát ezt én úgy gondolom, így kell figyelni.
Na, és hát drukkolunk természetesen a visszavágón, bár ahogy említetted, nyilván a görög csapat lesz az esélyes hazai pályán, és ha már az életkort említetted, ugye a futballvilágbajnokságon is láttunk olyan legendákat, akik a 40-hez közelítenek, vagy már meg is haladták azt, ugye Cristiano Ronaldo, azt hiszem, ugye már 41 éves, segíts Feri. Pontosan?
Igen.
Lionel Messi 39 éves, és igen, a Nemzeti Sportban jelent meg egy olyan elemzés, vagy vitaindító, ugye itt a VB lecsengése után, hogy Lionel Messi vagy Diego Maradona a nagyobb sztár, kell egyáltalán különbséget tenni, és hogyha elemzed a két játékost, akkor szerinted milyen különbségek és milyen hasonlóságok vannak, és a te olvasatodban te tudsz-e igazságot tenni, hogy melyik a jobb játékos?
Hát alapkiindulásként nagyon nehéz különböző korszakokat összehasonlítani, tehát alapjában nem biztos, hogy kell egyáltalán, mert ez örök dilemma, hogy most összehasonlítani Puskás Pelével, vagy akár Pelét Ronaldóval, a mostani generációnak a nagyjaival, tehát nagyon nehéz. Ugye azt is sokan mondták, hogy annak idején, amikor, de inkább rossz májusságból, hogy az aranycsapatnak a mérkőzését, amikor először vissza lehetett nézni a 6-3-as Wembley-ben lévő évszázad mérkőzését, hogy az mai szemmel bizonyos szemeknek lassú. De ugyanakkor két dolgot nem lehet elfelejteni. Azok a játékosok a kor edzettségi módszereinek és a kor technológiájának megfelelően a világ legjobbjai voltak. Tehát nem tudom, ha valaki most fölvenné a Puskás által használt cipőt, hogy
vagy azzal a labdával játszanak.
Szóval a körülmények szempontjából, és mondom, továbbra is hangsúlyozom, akkor abban a korban ők voltak a világ legjobbjai. Tehát nem lehet összehasonlítani egy 54-es világbajnoki döntőt a 2026-os világbajnoki döntővel. Egészen más a futball, de már a 90-es évekhez képest is nagyon-nagyon sokat változott a labdarúgás. Tehát ezért nagyon-nagyon nehéz. Ugyanakkor Maradona egy olyan, mindkettő egy korszakos zseni, és ugye Maradona zsenialitásához kellett az, hogy akkor még azért nem volt ekkora, nem szűkült be ennyire a világ, nem volt ekkora figyelem a különböző médiumok által, tehát ebből a szempontból egy sokkal nagyobb mítosz lengi körül Maradona, akár az életvitelét, akár a pályán nyújtott teljesítményét. Ugyanakkor Messi pedig tényleg a 21. századnak a labdarúgója, tehát minden kvalitással rendelkezik, és most már eredményekben is túlszárnyalta a Diego Armando Maradonát. Viszont azt se felejtsük el, hogy Diegónak sokkal rövidebb volt a pályafutása, ugyanakkor egy sokkal misztikusabb életvitele volt, ami bizonyos emberek számára pont ezért negatívum, hiszen hogyha példaképként állítjuk, akkor Maradonák az életvitele semmiképpen sem példaértékű. Ráadásul azért sokan személyre vetik, inkább európai, főleg angol szurkolók, hogy Maradona az egyik legnagyobb dicsőségét, a 86-os világbajnokságát, hát angolok szerint csalással, argentinok szerint zseniális csibészséggel, ugye érte el a kézzel szerzett góljára. Így van, tehát Messi ilyet soha nem csinált. Tehát ha azt veszük, Messi soha nem csalt, Maradona meg egész életében mindig a hátsó utat kereste, a maga zsenialitásán keresztül. Mindkettő elképesztő jótékonyságról tett tanúbizonyságot. Tehát én Diego Armando Maradonával személyesen is tudtam találkozni kisgyermekként, és ahogy a gyerekekhez viszonyult. Szóval én pontosan tudom személyesen, hogy gyakorlatilag 30-40 újságírót tolt félre, csak azért, hogy köszönhessen nekem, mint 12 éves kisgyereknek. Pedig ugyanolyan kisgyerek voltam, mint az összes többi labdaszedő. Szóval sugárzott belőle a gyerekek szeretete, ez nagyon megérintő
és
volt.
És hogyha így személyesen látod, karizmatikus volt? Tehát amikor ő felment a pályára, vagy amikor így test közelben voltatok, tehát úgy van egy ilyen kisugárzása?
Elképesztő volt. Én ezt már egyszer elmondtam itt a Nemzeti Sportedő keretein belül, hogy kijött az akkori Napoli egy tökéletes olasz bajnokcsapatként három edzővel egyszerre az egyik térfélen. Maradona kijött az edzésre, én labdaszedő voltam Újpesten azon az edzésen, és kijött 20 perc késéssel, az ellenkező térfélen elkezdett egyedül dekázgatni, és szó szerint velünk labdaszedőkkel focizgatott a mérkőzés előtti utolsó edzésen. Tehát amiről beszélünk, hogy Borbély Balázs tökéletes taktikai rendben, inkább elvonulva a közvéleménytől, vagy akár az ellenfél megfigyelőitől saját környezetbe edz, Diego az ellenfél stadionjában tényleg, hát elnézést, de tojva az egész csapatra és a taktikai gyakorlásra a saját kis kibérett térfélén ellenkező oldalon, mint a csapattársai, a labdaszedőkkel
hát
szórakozott.
Ez rímel arra, hogy az utolsó napon már úgymond nem csinálunk semmit, hanem már csak úgy készülünk
van egy
a meccsen
nyilván, de van de olyan igen. csapat, amelyik pont akkor igen. még felfrissíti a taktikai dolgokat, szóval egy óriási jelenség volt. Hát az, hogy
és
másfél...
ott megállt az idő, amikor ő kijött.
Ott
és...
meg. Tehát ott onnantól kezdve minden, 10 000 néző volt az edzésen, tehát ott mindenki őre figyelt, mindenki az ő mozdulásait. Na de hát ha azt mondom, hogy mondjuk beállt a kezdőkörbe, és vállon dekázott 5 percen keresztül, de szó szerint vállon, és ugye az ember, aki egy pici gömbérzéke van, egy 2-3-at tud úgy vállal dekázni, a technikásabbak akár 8-10-et is, hogy mondjuk egy pár centit eltávolodik a labda a vállattól. De Diego úgy dekázott a kezdőkörön belül, hogy 5-6 méterrel föl pattant a labda a válláról. Tehát elképesztő módon, aki valahogy is futballozott, tényleg az pontosan tudja, hogy pont függőlegesen vállal meg rugni, nem rugni, vállalni a labdát úgy, hogy 5-6 méter magasra felmegy, és így dekázni perceken keresztül, az valami földön túli zsenialitásra utal. Tehát
és ugye közösségi médiák tele vannak olyan korabeli videókkal, ahol bemelegít, és már azt nézni, tehát
az
még
egy vizuális élmény.
Így van, és hogy mondod, több 10 000-en követték, tehát egy igazi labda virtuóz volt, de igen, igazad van, tehát más kornak a játékos, hogy nagyon nehéz igen. összehasonlítani.
De akkor azért... csak egy mondat, hogy Messi mellett is szóljon érv. Messi pedig a mai lecsökkent területeken keresztül, a mai felgyorsult futballban is meg tudja ugyanazokat a zseniális mozdulatokat, amiket Maradona mondjuk egy picivel nagyobb helyen meg tudott csinálni. Tehát ha pedig csak a racionalitást nézzük, akkor lehet, hogy Messi felé billen a mérlegnyelve.
Nem tudom, hogy a Nemzeti Sport szavazása, vagy egyáltalán az, hogy kikérte a hallgatók véleményét, olvasók véleményét, milyen eredménnyel zárul, de nyilván Messi mellett szólhat az, hogy a jelenlegi néző őt már láthatták. Igen. Tehát a meccsek sokaságát követhették a televízión keresztül Maradonáról. Nyilván kevesebb felvétel van, de érdekes ez az összehasonlítás is. De azért mi is megkérdezzük a hallgatókat, hogy nekik mi a véleményük, és Messit vagy Maradonát tartják nagyobb vagy jobb labdarúgónak, úgyhogy SMS-eket várunk a 0630 55 55 605-ös számra. Messi vagy Maradona ez a kérdés. Mi pedig hamarosan jövünk vissza, folytatjuk a sportreggelt, vendégeink érkeznek majd, Beck Mónika, a Magyarország szívbajnoka alapítvány nagykövete, illetve Holzer András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára érkezik a stúdióba. Maradjatok velünk!
Ez a sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Now all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. I'm műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Alkotmánybírót választhat a parlament jövő héten. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését, emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede bejutott a megjelölt szakra. 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, harmadikon a szegedi, negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Az erdő klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint az ágazat megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erőszagú úszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a területi vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az úszadékot pedig eltávolítják. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén. Ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők, egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e jövő szombat.
Közlekedés.
A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült az ég az északi határ mentén, és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másod többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hollandiában győzött a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében, nyert a Debrecen is a Konferencia Ligában, a Paks viszont kikapott. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Remy Joseph duplájával 2-1 győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza, de előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NBA nyitófordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1 nyert a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban, ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagy Erdei stadionban a Pjunik Jereván ellen, így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A találkozó egyetlen gólját az 59. percben Cibla Flórián szerezte, akit Cinger Kocka Herrietta kérdezett a mérkőzést követően.
Az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról se feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam.
Ez ma nem látszott, hogy vagy?
Jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésem?
Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívül hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
Nehéz volt, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a Bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól teljesítettek. Nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést, és megnyertük.
Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbítás felé.
A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NECA együttesét vezette. Sótonyi Lászlót Cseszegi Balázs szólaltatta meg.
Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa neki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, a Bort 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
Igen, az utánpótlás nevelésnek, vagy a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb. Ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-asban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Sokkal bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén büntető párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól, a miénk holnap Kínával csapnak majd össze a hetedik helyért. Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Ha egyszer elindulunk lefelé, mert előttünk a lejtő, folyékony királynő kérlek, de légy a búfelejtő. Ölts át a poharamba még egy kortyot, angyalom, ha ilyen mindenemet elmulatom. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Az Istenek könycsepje gyógyít, állatra, örömre. Én téged fogadlak egyszer majd, gyermekként örökbe. Egy kupica reggelire abból bajod nem lehet, a magyarnak csak ez adhat ihlete. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. De nekem így is megérted, életen át várni rád. A halálos ágyamon, az infúziómba, ne töltsetek csak pálinkát. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Folytatjuk a Sportreggelt a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia. A Magyar Kézilabda Szövetség tegnap bejelentette, hogy 3 évre szerződtette, illetve 3 éves szerződést kínált Sótonyi Lászlónak, így ennek értelmében ő lett a férfi kézilabda válogatott újonnan kinevezett szövetségi kapitánya. Vele készített interjút Cseszregi Balázs, és megszólal Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke is.
Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, abból 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
Igen, az utánpótlás nevelésnek, meg a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb, ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-osban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Sokkal bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrébb a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
Az elmúlt 10 évben volt szerencsém végigkísérni a felnőtt válogatottat az útján, ami már a végén nagyon hiányzott, hogyha nem volt Bodó Ricsi, meg Szita Zoli, akkor a balátlövő pozícióban, a király pozícióban meg voltunk együtt fogva, mert irányítókat kellett oda tenni. Nagyon jó volt látni Gazsó 14 gólját a döntőben.
Igen, kicsit féltem a Gazsót ilyenkor, hogy nehogy elkapja a gépszi, de azt gondolom, hogy kellenek a balátlövők, tehát kellenek azok a játékosok, akik támadnak, védekeznek. Tehát az a struktúra, hogy 2 cserélünk, az nagyon nehezen működik, és itt lehet mondani, mondjuk egy, ki a 2003-as világbajnokságon volt egy Karai Miklóst, vagy most egy Mészáros Mátét, akik báló játékosok, hármas védők. Ugye vannak nagyon jó támadó bálósaink, biztos, hogy védekezniük is kell pár percet. Azt, hogy nem szabad lemondanunk egyrészt az indítást, a könnyű gólok szerzéséről, másrészt játékosokat kell keresnünk, akik előhátul használhatóak. És tényleg átlövő játék nélkül, én megmondom őszintén, a taktikusabb játéknak vagyok a híve. Tehát nekem az a játék, amit a Füksze játszik, hogy ez a folyamatos 1-1 van, folyamatos 1-1 van, és én annyira nem vagyok annak a nagy híve, úgyhogy szerintem nekünk taktikusabbnak kell lennünk ezeknél a csapatoknál, és úgy kell felépítenünk a csapatot, hogy legyen egy struktúra, ahol legyenek variációs lehetőségek. Adott esetben nem baj az, hogy egy irányító balátlövőt játszik, más kérdés, hogy szerintem 60 percen keresztül ezt nem tudja megcsinálni.
Másrészt munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben bajnokok ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek, azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás csapat, ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba, ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. Most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
Ki lehet használni hasznosan azt az 1 hónapot, amíg a többiek világversenyen játszanak?
Hát igen, a világbajnokságról sajnos lemaradtunk, és nem lehet kihasználni, mert a Nemzetközi Szövetség szerint csak 2 hét, ami a kikérő, ami lehet ilyenkor adható. Tehát akik szerepelnek a világbajnokságon, azok még plusz 3 hétig együtt vannak, és tétmérkőzéseket játszanak, viszont mi nem tudunk ez alatt az idő alatt sem edzeni, sem felkészülési mérkőzést játszani, mert a játékosokat vissza kell engedni a klubokba. Én azt gondolom, hogy egyik klub sem fogja megengedni azt, hogy egész januárban nálunk készüljön a játékos, hogyha tudott készülni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon erős handicap, és ennek nem örülök, mert egy hónap lesz az egész szezonban, amit a válogatottal tudok eltölteni közös munkával. Ez alatt az egy hónap alatt kell, nettó egy hónap alatt kell megoldani azt, és ebbe kell majd előre lépni, hogy a kluboknál folyó munkát kell felügyelnem, a játékosokat a kluboknál kell nekem monitoroznom folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak kondicionálisan, taktikailag, fejben, mert amikor odaérkezünk arra az egy hétre, nem mindegy, hogy egy kapusunk úgy jön oda, hogy nem véd, vagy nem áll kapuba, tehát fel kell készülnünk mindenre, és ahogy mondtam, az Európa-bajnoki selejtező előtt én hétfőn találkozom a csapattal, csütörtökön van a mérkőzés, akkor lesz 3 darab kerek napom, tehát én nem akkor szeretném azért megismerni az embereket, hanem már jóval korábban.
Ez mennyire segíti, hogy nehezíti a munkáját, hogy jönnek haza külföldről játékosok magyar élcsapatokba játszani, Imre Bence Veszprémbe, Szeged is begyűjtött fiatal irányítókat, középső játékosokat. Ez jó, nyilván ha játszanak jó, vagy inkább nehezíti a melót, mert mondjuk esetleg kevesebbet játszanak.
Hogyha valaki a BL-be játszik, az nagyon jó, hogyha játszik. Az, hogyha valaki nem játszik, az nem jó. Tehát ez majd kiderül. Alapvetően nekem személy szerint most külföldről jön a válogatott, a válogatottba vagy itthonról, bizonyos szempontból mindegy. Ami nem mindegy, az, hogy milyen állapotban jön, amit az előbb említettem. Külföldről is jöhet rossz állapotban, mert nem játszik adott esetben. Itthonról is jöhet jó állapotban, mert játszik, és a topon van mindenféle szempontból. Úgyhogy inkább ezen van a hangsúly, nem azon, hogy melyik csapatban van, vagy külföldön, vagy itthon.
Laci, egy kicsit arról a folyamatról beszélj, ami megelőzte azt, hogy Sótonyi László lett a jelölt, vagy hát már a kinevezett kapitány, tehát feltétlenül magyar szakemberben gondolkozhatok, főállású kapitányban, tehát hogyan zajlott ez a folyamat?
Igazából a kérdésben a válaszok is benne vannak, igen, sok mindent mérlegeltünk. Külföldi esetét, magyar esetét, főállású esetét, ha nem főállású, akkor milyen korosztályhoz kötne, tehát mindent megvizsgáltunk, és gyakorlatilag azt gondoltuk, a leglogikusabb és legjobb döntés jelen állapotban a Sótonyi Lászlónak a kinevezése, úgyhogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy rövid időn belül, hanem alapos mérlegelés után esett a döntés a Sótonyi Lacira.
Ugye Csemán Rodriguez egyfajta spanyol vonalat képvisel, de azt tudjuk, Sótonyi Laciro egyrészt légióskodott Spanyolországban, Dusa Bája mellett már dolgozott, véletlenül ugyanezt a rendszert viszi tovább, és azért így a férfi vonalon látszik az, hogy az ifjúsági, a junior válogatott és a felnőtt válogatott egyfajta egymásra épülő rendszer volt, azt gondolom megkönnyíti az ő munkáját is majd.
Valóban ugye minden edzőnek van egy kialakult edzői stílusa, egy metódusa gyakorlatilag, de az alapok valóban, mint te is említetted, ugye a Csemához egy részben visszavezethető, a Dusa Bájev úrhoz is gyakorlatilag, meg hát nyilván ugye a Sótonyi Lacinak is van már annyi edzői tapasztalata, rutinja, illetve játékképe, hogy maximálisan megbízunk az ő munkásságában, természetesen mi háttérben ott leszünk, vagy ahogy majd a stáb kialakul, a stáb is ott lesz az ő segítségére, úgyhogy a legfontosabb az, hogy taktikailag, amit itt ő is elmondott a sajtótájékoztatón, hogy itt maga biztos legyen, illetve határozott elképzelésekkel legyen a magyar válogatott felé, ezt maximálisan támogatni fogjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy fölmérve majd a csapatnak a képességét, mind taktikailag, technikailag, illetve emberileg, így kell majd összegyúrni azt a legjobb megoldást, illetve azt a rendszert, ami passzolni fog a játékos keretre.
Itt elhangzott ugye, hogy a junior VB ezüstérmes csapatból is többen tagok a felnőtt válogatottban, most az U20-as Európa-bajnok csapatból is esetleg majd idővel beépülhetnek fiatalok, tehát ez egyfajta folytonosságot jelez, hogy Sótonyi László már fiatalabb korban, utánpótláskorban is játszott ezekkel a játékosokkal, vagy dolgozott együtt, szóval, hogy ez egyfajta garancia arra, hogy folytatódik ez a jó széria?
Így van, ugye itt a Csema kezei alatt is megfordultak már korábbi junior ezüstérmes játékosok, tehát azt gondolom, hogy az átmenet az egész jól néz ki, és hát bízunk benne, hogy az idei 20-as Európa-bajnokság aranyérmeseiből majd előbb-utóbb szóba kerülnek játékosok, hiszen ez mindig nagyon nehéz egy válogatottból adott esetben kiöregedő játékosokat pótolni. Ezek már a fejünkbe kezd körvonalazódni, természetesen szeretnénk minél több idősebb játékos még a válogatottnál tudni, viszont ugye alapvetően itt a játékosoknak is el kell fogadni adott esetben a döntésüket, úgyhogy igen, készülünk erre, és valóban van itt egy-két név, akinek helye lehet majd későbbi ebben a felnőtt válogatottban.
3 éves a szerződés, van egyfajta eredmény kitűzve, olimpiára való kijutás, vagy egy sikeres EB szereplés, szóval mit lehet így mondani erről a 3 évről, mik az
elvárások?
Hát elvárás az nyilván van, meg persze vannak olyan pontok is a szerződésben, ami nem feltétlen publikus, de természetesen, hogy eredményességhez kötött, de azt gondolom, mind a két fél ezt alaposan átrágta, mérlegelte, és ennek tudatában kötetett meg a szerződés.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsuber, gyere, 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 meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
Hajrá, magyarok.
Műsorajánlót hallottak. az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 3 perc a pontos idő, folytatjuk a Sportreggelt. A stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és két nagyon kedves vendéget köszönhetünk. Vitorlázással, illetve a Szívbajnok Alkai Alapítvánnyal fogunk foglalkozni. Nagy szeretettel köszöntjük Beck Mónikát, az alapítvány vezetőjét, és Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. Jó reggelt! Reggelt. Jó,
köszöntöm reggelt. Hallgatókat is!
Hát, hogyha sokakban felmerül az, hogy miért pont ti ketten ültök itt, és hogy jön össze ez a két szervezet egymással, akkor arról hamarosan többet is megtudunk. Úgyhogy Monika, tőled kérdezzük, ugye az alapítvánnyal kapcsolatban már többször voltatok itt a Nemzeti Sportrádióban, természetesen beszélünk majd erről is, de elsőként arról beszél, kérlek, hogy jött ez a vitorlázós ötlet. András, hogy jött a képbe, és aztán majd András is megkérdezzük, hogy mit szólt ehhez az ötlethez. 3 évvel ezelőtt, amikor megszerveztem az első nyári szívbajnoktábort, akkor ez a Balaton partján Alsóörsön volt, és egy olyan lehetőséget kaptunk, hogy elmehettek a gyerekek vitorlázni. Kipróbálhatták a tábor idei alatt a vitorlázást. Amikor a tábor szervezője, Szentai Zé Zoltán felajánlotta, hogy hát megismerhetik a fiatalok a vitorlázás alapjait, megnézhetjük, hogy melyik gyerek hogy fog reagálni a vitorlázásra. Egy picit óvatos voltam, mert nem gondoltam arra, hogy mennyire fogják ők ezt élvezni, hiszen a legtöbb gyereknek, hogyha nincs stabil talaj a lába alatt, akkor nem érzi magát biztonságban. És nagyon meglepett, mert szinte minden gyerek beült a hajóba, megfelelő felügyelettel természetesen, és a gyerekek a végén nem akartak kiszállni a hajóból, őszinte leszek, és azok is, akik mondjuk Down-szindrómások, akikkel egy kicsit ugye sokkal óvatosabbak vagyunk, és inkább a fokozatosság elvét követjük, először ők a motoros kísérőbe ültek be az anyukájukkal, majd beültek a kis pikóba, szintén az anyukájukkal, és a végén eljutottunk idén a harmadik nyári táborba oda, hogy már önállóan beülnek a hajóba, és élvezik a vitorlázást. És amikor tavaly a második nyári tábort megszerveztem, az már Balatonkenesén volt, ugyanúgy Zéjékkel, akkor láttuk azt az évvel, hogy van néhány fiatal, akiben van egy kicsit több, akik nagyon élvezik, ők már elmúltak 14 évesek, láttuk azt, hogy megvan számukra az a vízbiztonság, és jött az ötlet, hogy van az a bizonyos kék szalag, hogy láttuk azt, hogy mások is indulnak, akik nem ezt a sportot űzik, hát gondoltam, megpróbálom a lehetetlent. Zével megbeszéltem, hogy akkor kik lehetnek azok a fiatalok, akiket ő is javasol, és aztán én írtam egy levelet a Vitorlás Szövetségnek. Aztán idén évelején kaptam tőlük egy nagyon kedves választ, Fluk Rékától, amivel leírta, hogy a szövetség nagyon örül a megkeresésnek, és hogy ők már ezt tovább is gondolták, és akkor nem a kék szalagon, hanem a kék szalagnak a úgymond gyerek változatán, a kék pántlikán rajthoz állhatnak a szívbajnokok, és még kapunk egy gyönyörű, hát még egy nagyon profi kormányost is, András személyében. És most itt tartunk, hogy elkezdtünk felkészülni, és az utolsó hónapok, hetek az tényleg minden szempontból a felkészülésről szóltak.
Tehát András, amikor ez a felkérés jött, vagy amikor ezzel a levéllel, ezzel a kezdeményezéssel találkoztál, mire gondoltál, és hogy jött az ötlet, hogy felajánlod a segítségedet?
Nem is volt kérdés. Ugye, hogy Monika említette, Rékához jött a kolléganőmhöz a megkeresés, egyből igent mondtunk rá, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy sokaknak és többek között a szívbajnokainak is be tudjuk mutatni a vitorlázást és a versenyzés részét. Ugye a kékpántlika most már 19 éves múltra tekint vissza a kék szallag mellett a gyermekeknek szóló esemény, egy rövid túraverseny, amiben a célunk az, hogy bemutassuk a sportágat mindenkinek, akár a szülőknek, az érdeklődőknek, és természetesen nagyon fontos, hogy jól érezze magát mindenki ezen az eseményen. Úgyhogy örömmel vállaltuk a megkeresést, és én személy szerint is nagyon szívesen megyek vízre.
Ugye, hogyha jól tudom, néhány edzés vagy néhány gyakorlás azért megelőzi majd a vasárnapi versenyt, ugye most vasárnap rendezik. Mi ilyenkor a legfontosabb, amikor ilyen rövid idő van egy olyan gyermek számára, aki még korábban nem vitorlázott, ez a vízbiztonság, amire Mónika is utalt, tehát hogy ezt megteremteni, vagy mire kell figyelni?
Igen, azt gondolom, hogy feltétlenül fontos az, hogy mindenki tudja a jobb a feladatát, ugye itt különböző pozíciókban fogunk majd tevékenykedni, lehet, hogy időközben váltunk, meglátjuk, hogy milyen lesz az idő, és milyen hosszú lesz maga a verseny, ugye ez mindig a szélerőtől függ.
Tehát nem arról lesz szó, hogy te kormányzod a hajót, ők pedig ülnek, és kvázi nézelődnek, hanem dolgozniuk kell.
Nem ez a cél. Mi is voltunk már egy napot közösen vizen, ott sem én kormányoztam, tehát az én célom az, hogy minél inkább ők vigyék majd a hajót, én pedig egy segítő kontroll leszek, és hogyha valahol bele kell nyúlni, akkor természetesen annak érdekében, hogy ne történjen komolyabb probléma, próbálom segíteni a csapatot. A vitorlázás szinte kivételenül mindig csapatmunka, nagyon fontos az összhang, nagyon fontos az együttműködés, és azt gondolom, hogy az alapítvány és a Vitorlás Szövetség együttműködése is ezt mutatja.
Uh-huh. Ugye én pont azért akartam egy picit közbeszólni, mert én inkább déli part hívő vagyok, tehát minél tovább leír a lábam, annál nyugodtabb vagyok. Én nem vagyok feltétlenül a legautentikusabb ebben a témában, de azért azt feltételezem, hogy a gyerekek számára is azért ez egy komoly felkészülést igényel, hiszen azért nem úgy, hogy beülsz egy vitorlásba, mondjuk zöld lámpánál megállsz, vagy indulsz pirosnál megállsz, ez mindig keverem, semmi gond. De egyébként, tehát itt azért meg kell tanulni szabályokat, gondolom valami kis gyakorlásra is van szükség, meg hát tele vannak azért itt a kreszhez hasonló jelekkel, meg szabályokkal a maga verseny is. Jól tudom?
És hogy mennyire jól mondod, Zé az első perctől kezdve küldte a gyerekeknek azokat a feladatokat, amelyeket meg kellett tanulnunk. Épp mondtam Andrásnak, még itt vártunk az adásra, hogy egy ilyen egész kötegnyi anyagot, lapot nyomtattam ki, mert ugye én ugyanúgy velük együtt készülök, mert ez nekem is egy teljesen új sportág, és bizony van mit elméletben is megtanulnunk, amit aztán majd a versenyen nekünk alkalmazni kell. Ugyanolyan szabályok vannak, nem mindegy, hogy honnan közelítjük meg a rajtot, nem mindegy, hogy hogy fordulunk, tehát azért ezt nekik is meg kellett tanulni, és azért az elmúlt időszakban volt többször is lehetőségünk vízre szállni, és a fiataloknak ezt már ott alkalmazni is kellett. Amikor szélcsend volt, akkor talán egy kicsit más jellegű gyakorlásban volt részük, akkor mondjuk megpróbáltuk azt megnézni, hogy milyen, amikor a hajó beborul, mert ugye ezt is kellett gyakorolnunk. Mm. Pont azért, hogy a gyerekek ne először ott találkozzanak egy ilyen szituációval. Mit számít az, hogy rajtuk van a mentőmellény például? Amikor meg szél volt, akkor meg azt, amit Zé átküldött nekünk és elméletben megtanultunk, azt utána alkalmaztuk ott a vízen is.
Ezt a beborulást szerették legjobban.
Minden gyerek ezt kérte. Ugye azért, hát igen, mert ugye azért más, amikor ülünk egy ilyen kis hajóban, és például most szerdán is nem voltunk, és épp meséltem Andrásnak, hogy nagyon jó szelet fogtunk, és tényleg lehetett úgymond igazán vitorlázni, és nem mindegy, amikor az ember kilóg a hajóból, mert ilyenkor sajnos ki kell ülnünk, vagy nem sajnos ilyenkor ez a feladat, hogy ki kell ülnünk, és bizony úgymond szeljük a habokat. Fennáll annak a veszélye, hogy egy fordulásnál például befordul a hajó. Hogy akkor mit kell csinálni, hogy igen, az a mentőmellény fönntartja, utána mit kell tenni a hajóval, vissza kell fordítani, hogy kell visszamászni a hajóba, és akkor tovább menni, hiszen a szél az ott van. Igen. Tehát, hogy ezt ők maguk is kérték, meg mindenféleképpen szerette volna edzőnként Zé is, hogy ezt a minden fiatal egy picit megérezze, megtapasztalja.
András, belőled, bocsáss meg, kijön-e majd a versenyző típus, vagy azt mondod, hogy jó, gyerekek, teljesítsük, és legyen egy biztonságos versenyzés. Szóval mire számíthatunk?
Nem, hát hogyha verseny van, azért akkor verseny van.
Nincs
de természetesen ezzel fogunk figyelni a szabályokra is, illetve a biztonságra. Nekem ugye a borulásról az jutott most az eszembe, nagyon sok évet oktattam vitorlázást, a gyerekeknek nagyon nagy félelme az első pillanatban, hogy a hajó fölborul, és akkor mi lesz? Amikor először fölborítjuk a hajót, és visszaáll, és visszamásznak, onnantól kezdve mindenki borulni akar, mert akkor a élmény.
Igen.
Tehát, hogy ez nem egy különleges dolog, ez a vitorlázás velejárója, és ezt is meg kell természetesen tanulni.
Én Andrást szeretném megkérdezni, hogy ugye én a labdarúgásba jövök, és nagyon fontos, hogy te is említetted, hogy ez egy csapatjáték. És akkor ugyanúgy megvannak a vezényszavak bizonyos szituációra? Tehát ha most jobbra dől a vitorlás, vagy szembeszél van, vagy vannak ilyen különböző vezényszavak, amire megfelelően egységesen kell reagálni a bentülőknek?
Igen. Tehát ugye mindig a kormányos a vitorlázásban, aki diktál, és azok az iránymutatások, amiket ő ad, azokat végre kell hajtani. Ugye a sportágunk olyan, hogy nem mérhető, tehát mi akkor tudjuk a hajót jól felszerelni, tuningolni, gyorsítani, hogyha vannak körülöttünk is ugyanolyan hajóval versenyző kollégák, tehát mi mindig csapatban kell, hogy dolgozzunk, akár olimpiai szinten is, Érdi Mári vagy Vadnai Jóni, aki most készül az olimpiára, ők egy személyes hajóban mennek, de anélkül, hogy körülöttük lenne 3-4-5 olyan tudással rendelkező versenyző, mint ők, anélkül ugye nem tudnak haladni, és ezért nagyon fontos az, hogy bár ebben az esetben olimpiai szemben egyéni sportág, de akkor is csapatban kell együttműködni. És ugye van egy nagyon nagy háttértámogató csapat, a fiziológustól, a pszichológuson át, a meteorológusig, aki segíti az ő munkájukat.
Hát ez tényleg csapatmunka. Tudom, hogy, vagy gondolom, hogy a gyerekek kezdetben lelkesek voltak,
de lehet, hogy nem tudták, hogy mire vállalkoznak, így, hogy közeledünk a versenyhez, és most már két nap van csak hátra, fokozódik-e az izgalom bennük, és nincs esetleg olyan hang, hogy biztos, hogy jól tettem, hogy vállaltam, vagy pont ellenkezőleg?
Ezeket a gondolatokat így nem osztották meg velem, de szerintem mindenki megtartja magának, illetve ők azért egymás között szoktak azért kommunikálni. Én azt látom, hogy egyre lelkesebbek, és ahogy András előbb mondta, hogy a versenyszellem szerintem bennük is meg lesz, sőt, izgulnak mindenféleképpen, nézik a videókat, amiket kaptunk. Azért mindenkiben ott lesz, hogy első alkalommal van ilyen lehetőség, első alkalommal fogunk elrajtolni. És valójában nem tudjuk, hogy ott a rajtban mi lesz. Uh-huh. Ugye néztük a videót, hogy ott sok hajó lesz, hogy mennyire lesznek hozzánk közel a hajók, mennyire tudunk esetleg egy jó szelet kifogni, és úgymond elhúzni a csapattól. Én úgy gondolom, hogy a szívbajnokainak az, hogy már ott lehetnek, rajthoz állhatnak, és a végén célba fognak érni, ez a lehető legnagyobb győzelem.
Az biztos. Egy kicsit erről a kékpántlikáról beszéljünk. Itt több típusú hajóosztály indul, és például a korcsoportra mit mondhatunk? Tehát akkor ez gyermek, vagy utánpótláskorú verseny? Hogy lehet behatárolni?
Igen, ugyanúgy, mint a kékszallagon, itt is szinte korlátozás nélkül mindenféle hajóval elindulhatnak a fiatalok 10 éves kortól 18 éves korig, és 4-5 hajóosztály biztos, hogy részt vesz most is a mostani eseményen. A kékszallagport kikötő elől fogunk indulni, és a parttal párhuzamosan haladunk egy 8-as alakú pályán, ami nem megszokott egyébként a vitorlázásba, de mint ahogy az előbb mondtam, a versenynek a célja elsősorban az, hogy a fiatalok meg tudják magukat mutatni a szülőknek, közvetítjük a versenyt, illetve felvesszük a versenyt, tehát biztosan több videó is készül majd róla, amit később is vissza lehet nézni, tehát kifejezetten egy sportág népszerűsítő célja van a kékpántlikának, és egyébként pedig a kékszallagnak is, ugye Magyarország legismertebb vitorlás versenyét, és úgy szoktuk leírni, mint egy maratoni futóversenyt, vannak, akik az abszolút elsőségért hajtanak, a mezőny nagy része pedig baráti társaságokból, családokból áll, akik megmérettetik saját magukat, és a győzelem az, hogy ott vannak a rajtnál, és hogy körbevitorlázzák a tavat.
És bármilyen hajóval lehet indulni gyakorlatilag? Tehát én hozok egy csónakot rá, húzok egy vitorlát, és elindulok, vagy van valami ellenőrzés előtte?
Van azért a kiírásban egy bizonyos, de viszonylag széles olyan szabály, aminek meg kell felelni. A kékszallagnál ez egy 25 négyzetméteres vitorla felület, tehát annál kisebb hajóval nem lehet rajta az elnökét.
Tehát a kis csónakoddal nem
igen,
tudsz menni.
Tehát picivel nem
áll, és nincs egy csónakon, de hajó.
Illetve 3 személynek kell lenni a fedélzeten. Ugye a
minimum?
Minimum. Uh-huh. A kékszallag limit ideje 48 óra, tehát akár a kisebb hajóknak 2 napig is tarthat a
és van verseny. Maximális határ is?
És maximális határ pedig nincs.
Nincs,
tehát bármilyen ez hajóval, ami a Balatonon képes vitorlázni, rajthoz lehet állni. Tehát teljesen liberális ilyen
de akkor ebből a szempontból akkor valószínűleg nem is feltétlenül előny, ha valaki nagyobb hajóval indul.
Általában, hogyha nagyobb hajóval indulunk, a nagyobb vízvonalhoz, illetve a nagyobb vitorla felület miatt ezek a hajók gyorsabbak.
De kevésbé mozgékonyak.
Mozgékonyak, tehát az azt hiszem,
de akkor már lehet látni rajta, hogy hú, annak nagy hajója van, az esélyes?
Igen. Abszolút.
A vitorlázás
ugye egy természetben üzött technikai sportág, tehát meghatározó maga az eszköz, amiben rajtozálunk, tehát most is nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy melyik az az 5 hajó, amelyik az idei kékszallagon abszolútban nyerhet. Ugyanakkor a Vitorlás Szövetség úgy alakította ki a versenyrendszert, hogy a versenyen belül is verseny van a különböző hajóosztályoknak, tehát 28-30-32 különböző kategóriában is.
És a katamaránok, ugye a két
most igen, az elmúlt 10 évben katamarán dominancia van, tehát a két testű nagy 45-50 lábas katamaránok az esélyesek arra, hogy abszolútban elhozzák a Balaton kékszalagját, és a technikai fejlődéssel ez változni fog, előbb-utóbb meg fognak jelenni nálunk is valószínűleg ezek az úgynevezett foileres hajók, amik mint egy szárnyas hajó kiemelkedve a vízből ellenállás nélkül gyakorlatilag száguldanak. Tehát valószínű, hogy a technikai fejlődés nem áll meg, és ezek a katamarán eredmények is majd a múlt.
De továbbra is motor nélkül, tehát csak a szél.
Abszolút.
Akkor lehet, hogy ez a verseny néhány órán át tart, de van, hogy több napig, ha esetleg szélcsend van?
Igen.
Tehát otthonról elköszönsz, és azt mondod, hogy majd jövök valamikor.
Igen, amikor befut.
Csütörtökön 9-kor rajtulunk, és szombat reggel 9-ig lehet befutni, addig kint van a befutó.
Ez a kék szalag, majd erről is beszélünk, de egy picit visszatérve a kék pántlikára, a szív bajnokai milyen típusú hajóval mennek, és hány gyerkőc lesz a fedélzeten?
Igen, mi egy Yacht 20-20 nevű lengyel oktatóhajóval fogunk vitorlázni, és hatan leszünk a hajóban. Úgyhogy ez egy kifejezetten alkalmas hajó arra, hogy tanuljunk vele vitorlázni, illetve egy ilyen versenyre a Balatonon megfelelő. Uh-huh.
Mit lehet tudni az induló gyerekekről?
Öt lányról van szó, azt hozzáteszem. Öt lány. Az
ők
ország...
a legügyesebbek, vagy a legbátrabbak voltak? Vagy hogyan választottátok ki őket?
Szakmai szempontból választotta ki az őket mindenféleképpen. Az fontos volt, hogy már 14 évesek, de hogy mindenféleképpen azért már ne a legkisebb korosztály legyen ott a hajón. Mindegyiket megkérdeztük, hogy egyáltalán szeretné ezt, bevállalná ezt. Megkérdeztük a szülőket, hogy támogatják őket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a fiatalokat elvigyük egy ilyen versenyre. Illetve vállalják-e azt, hogy fölkészülnek közel 3 hónapon keresztül erre az eseményre. Van közöttük 16 éves, van közöttük 18 éves, van, aki már egyetemista, most volt első éves egyetemista, de az ország minden pontjáról érkeznek fiatalok, és nagyon lelkesek, és nagyon várják. Amúgy pont, mikor nem voltunk ezen a közös edzésen, akkor lehetőségünk volt a Rafika csapatához is beülni, az egy ilyen katamarán típusú hajó, és ott például az egy olyan élmény volt, hogy ott tulajdonképpen kilógattak minket, egy hevederbe kellett beülnünk, vagy magunkra csatolni, és bizony ott lógtak kinn a fiatalok, és ez is egy ilyen próbatétel volt, hogy mennyire tudják ezt kezelni, mennyire tudják azt elfogadni, hogy el kell magukat engedni, megtartja őket ez a rendszer, élvezték, azt kell, hogy mondja. Tehát, hogy azért kaptak mindenféle irányból segítséget. Én már nagyon várom a vasárnap reggel 9 órát, de szerintem ők mindenki. Is. Igen.
De akkor ez egy nagyon komoly logisztika, hogyha, ahogy említetted, 3 hónapon keresztül, gondolom összeszedni a gyerekeket, lejuttatni a Balatonra az edzés helyszínre. Ott zajlottak, ugye, a Balatonon az edzések?
Igen, az elméletet azt mindenki otthon egyénileg, és ugye minden gyerek a saját betegségéhez mérten tudott készülni. Állóképesség, erő, konditerem, volt, aki sétált, volt, aki inkább edzeni járt, tehát mindenki másképp próbált edzeni, illetve amikor pedig lementünk a Balatonra, akkor vagy együtt mentünk le, vagy pedig mindenki egyénileg megoldotta, de mindenféleképpen lehetőséget kaptak arra, hogy a vízre is tudjanak menni, és adásul ugye most volt a szívbeteg gyereket nyári tábora, június végén, július elején, az egy 5 napos tábor volt, ami nekik nem csak tábor volt, hanem edzőtábornak is hívtuk, hiszen ők azért ott naponta 2-szer vízre tudtak szállni, és azért ott azért az Zé mutatta nekik azokat a technikákat, szervezett mini versenyt nekik, tehát hogy azért kaptak abból ízelítőt, hogy milyen lesz majd a nagy verseny, bár szerintem még egyikünk sincs felkészülve arra, hogy mi vár ránk ott majd vasárnap a vízen.
Én egyébként több ilyen kezdeményezésről hallottam már, amikor fogyatékkal élő gyerekek mennek vitorlázni, szóval ez a vitorlázó sport és a gyerekek, és esetleg akik fogyatékkal élnek, hogyan találnak egymásra, vagy milyen olyan dolgot találnak meg ebben a gyerekek, amit élveznek igazán?
Én azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb sportágról van szó, természetesen haza beszélek. Egy természetben űzött technikai sportágnál nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, nagyon sok mindenre tanít meg, ugye a beszélgetés elején elhangzott, ez egy közlekedési eszköz, gyakorlatilag a legkisebb hajó is akkora, mint egy kisebb autó, és 9 évesen beleültetjük a gyerekeket, és gyakorlatilag egy hét alatt megtanulják az alapokat, és kezelik ezt a közlekedési eszközt. Figyelni kell a társakra, a vízen figyelni kell a vízre, a szélre, a felhők változására. Aztán, hogyha belemegyünk a versenyzésbe, az ellenfelekre, a taktikára, a stratégiára. Tehát egy nagyon komplex sportágról van szó, nagyon széles tudással kell rendelkezni annak, aki hajót vezet, és felelősséget vállal azokért, akik a saját hajójában ülnek, illetve akik a vízen vannak. Ugye a vitorlázás írott és íratlan szabályai is afelé mutatnak, hogy egymásra nagyon figyelnünk kell, hiszen a vízen, hogyha valaki veszélybe kerül, valaki bajban van, akkor a mi segítség nélkül, külső segítség nélkül lehet, hogy nem éri túl. Hát ugye innen indul ez az egész történet, és azt gondolom, hogy az alapítvány is ugye nagyon sok mindenkinek segít azáltal, hogy programokat ajánl, hogy a szülőket bevonja a gyermekek felépülésébe, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, és ebbe próbálunk mi is segíteni.
Igen, igen, igen. Tehát az alapítvány gyakorlatilag ezzel foglalkozik, hogy olyan program lehetőségeket biztosít a szívrendellenességgel született gyermekek számára is, hogy megismerkedjenek mindenféle sporttal, szabadidős tevékenységgel, de akkor, ha jól értem, ez a vitorlázás még nektek is, vagy nekik is új terep.
Mindenféleképpen új, maga az alapítvány első perctől kezdve azt az elvet tűzte ki célul, és azt az elvet vallja jó magam személyében, hogy a sport az ugye valamilyen szinten gyógyeszköz is, olyan, mint egy gyógyszer. Amúgy is mindenkinek ugye azt ajánlják, hogy a mozgás, menjenek, mozogjanak, és mindenki találja meg azt a mozgásformát, ami számukra a legjobb. És a vitorlázás is egy ilyen lehetőség volt. Amilyen lehetőséget kapunk bármelyik sportágban, sporteseményen, elmegyünk, elviszük a gyerekeket, pont azért, hogy egy picit ők is részesei legyenek annak a sportnak, sportágnak, hiszen ők szívbajnokok, ők bajnokok, tehát hogy eleve ott a helyük. A vitorlázás meg amúgy is egy ilyen plusz lehetőség volt számunkra az első nyári tábor kapcsán. Azóta meg a harmadik nyári tábort szerveztük meg idén, és ott is ugyanez volt a fő sport eszközünk, tehát hogy mindenki hajóba ülhetett, vitorlázhatott, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig. És ha már itt az előbb azt kérdezted tőle, vagy Andrástól, bocsánat, hogy mit jelent ez a fogyatékos gyerekeknek, bármennyire is furcsa, imádták, bementek, mosolyogtak, és abszolút nem láttuk rajtuk a félelmet. A szülők a motorosban ültek, a gyerekek pedig a kicsi hajókban, és mentek a nagy sportolókkal, tehát hogy teljesen biztonságban voltak, ugyanúgy kaptak feladatokat, ugyanúgy nekik is volt olyan tennivalójuk a hajóban, amivel ők is úgymond igazi vitorlássá válhattak. Hogy én azt láttam, hogy minden gyerek ilyenkor úgy szokott elmenni, vagy legalábbis most már harmadik éve azt látom, hogy mikor jövünk vissza, és mikor ülünk újra hajóba. És szerintem nekem ez a legnagyobb öröm, de szerintem az ének is, aki a tábor szervezésében segít nekünk.
Megkérdezzük majd az egyik induló kislányt, akit Varga Sebők Nórának hívnak, hogy igen, igazából ő hogy várja a versenyt, mert mi most így elképzeltük, mi körülbelül leírtuk, hogy mi zajlhat a gyermekekben, de a telefonon, telefon segítségével majd megkérdezzük őt is, a hírek után folytatjuk. Beck Mónika és Holzhauser András a vendégünk.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Joseph góljaival idegenben győzött a Fradi az Európa Ligában. Letartóztatták a 7. embert az NKA ügyben. A hétvégén melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Hollandiában győzött az FTC az Európa Liga selejtezőjének második körében. Twente, Ferencváros 1-2. Lenny Joseph lőtte a Fradi mindkét gólját. A konferencia ligában Debrecen, Pjunik Jereván 1-0. És Paks, Panathinaikos 1-2. A mérkőzések visszavágóit jövő csütörtökön rendezik. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze. Az ekvádori Richard Carapaz nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny, a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Újabb, immár a 7. embert tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Erről ír a Telex. A lapnak a Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy az NKA botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járásbíróság. Azonban az érintett személyéről nem közöltek információt. Ugyanakkor a Telex úgy tudja, a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinet főnöke. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakció vezetője azt írta, a Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstopot, majd eltörlik a jelzálló kamatstopot és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott.
Közlekedés.
Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M1-es autópályán Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségénél. az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttal kezdődően, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos, a hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Folytatódik a Sportreggel. Vendégeink továbbra is Beck Mónika, a Szívbajnokai Alapítvány megálmodója, és Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. És az előző fél órában arról beszélgettünk, ugye, hogy szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek a Szívbajnokai Alapítvány részéről indulnak majd a vasárnapi kékpántlik a vitorlás versenyen. András lesz a kormányos, és mi itt próbálgattuk találgatni, hogy hogyan készülhetnek a gyerekek, de most megtudhatjuk egyiküktől, hogy igazából milyen érzésekkel várják a hétvégét. Vargasebők Nóra van a vonalban. Szia Nóri, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Szóval erre vagyunk leginkább kíváncsiak, hogy így, ahogy közeledik az idő, és már csak kettőt kell aludni ugye a vasárnapi kékpántlik a versenyig. Milyen érzések vannak benned és a társaidban, beszélgettek-e arról, hogy ki hogyan várja ezt a versenyt?
Én őszintén egyre jobban izgulok, és egyre jobban várom az eseményt. A lányokkal beszélgettünk már róla, igazából mindannyian pozitívan és izgatottan várjuk a versenyt, és szerintem el tudom mondani mindannyiunkról, hogy mi ezt nagyon, nagyon, egy nagyon jó és felemelő dolognak tartjuk, és tényleg már alig várjuk ezt a versenyt.
Mónika elmondta, hogy tulajdonképpen Zoltán Zé, az edzőtök, akivel gyakoroltatok, javasolt benneteket. Amikor először ültél vitorláshajóban benned, már megvolt ez a biztonságérzet, a vízbiztonság, egyből megtetszette ez a sportág. Azért nem mindenki találja meg a számítását ebben.
Persze, egyébként, amikor ugye tavaly vettem részt először ebben a vitorlás táborban, először nem gondoltam, hogy én jobban akarok ezzel foglalkozni, vagy hogy nekem ez annyira megtetszett, hogy versenyszinten üzzem. Maga a vízbiztonság az már megvolt, nagyon megtetszett maga a vitorlázás, maga a sport, ez nekem ilyen megnyugtató, ilyen felemelő érzést adott, amikor beültünk a vitorlásba minden egyes alkalommal, viszont jobban nem gondolkodtam el rajta, hogy foglalkoznék vele, viszont most, amikor felkért minket Móni, azonnal igent mondtam, ez nem is volt kérdés.
Itt beszélgettünk Andrással, és elmondta, hogy azért nem arról lesz szó, hogy majd ő kormányoz, és ti ilyen élményvitorlázásban vesztek részt, hanem itt mindenkinek meg lesz a feladata, szóval erre is fel vagytok készülve, és ezt is jól begyakoroltátok, igaz?
Igen, abszolút. Most a múltkori táborban is mindent begyakoroltunk az évvel, mindent újra vettünk. Az elméletet is, a gyakorlatot is, szóval én szerintem mindannyian fel vagyunk készülve.
Hát Nóri, nagyon bátor vagy, és tényleg számomra egy szuperhős magasságokban vagy ezen a szinten, és mesélj ilyen átlagembereknek, mint én, hogy hogyan lehet bátorságot szerezni egy ilyen vitorláson, vagy milyen érzéseid voltak legelőször, és hogyan kaptál rá erre a lehetőségre, hogy másodszor is, harmadszor is, és most már rendszeresen vitorlázol?
Én nagyon örültem neki, most már egyre jobban érzem magamban azt a bátorságot, azt az erőt, hogy én ezt rendesen nagyon jól szeretném űzni. Hát, hogy a bátorság az honnan jön, én nem tudom, csak így jön magától. Szerintem ez az érzés, hogy mi tényleg részt vehetünk a kékpántikán, és mi tényleg vitorlázhatunk versenyszerűen is. Szerintem ez az, ami annyira feldob engem, hogy a csillagoségig repít.
Igen, ezt halljuk a hangodon, hogy nagyon-nagyon izgatott vagy. Ugye mondjuk el, hogy igen. Zamira, Luca, Viki és Anna fog veled versenyezni. Ti akkor most már napi szinten beszélgettek, már elmondjátok, hogy hú, vajon mi lesz, tehát hogy most már ez gondolom, hogy mindennapos téma közöttetek.
Igen. Többször is felmerül például, amikor a szabályfizetet lapozgatjuk, hogy ez micsoda, az micsoda, mert valamit vannak dolgok, amiket nem értünk, de akkor csak nevetünk rajta, hogy ezt még soha életünkben nem hallottuk, viszont mindannyian nagyon örülünk neki, hogy ezt csinálhatjuk, és erre készülhetünk.
Mónika, hogy itt Nórit halljuk, tényleg igazolja a te szavaidat, hogy nagyon lelkes, és valószínűleg ők nem fognak megretteni ettől a feladattól, és bátran nekivágnak.
Én is úgy gondolom, hogy nem hiába választottuk ki őket közösen Zével. Örömmel hallom, hogy még a háttérben, bár ugye ezt nem osztottátok meg velem, Nóri, hogy ilyen lelkesen készültök, ahogy én is, és Andrással együtt nagyon várjuk a vasárnapi napot, amikor majd vízre szálltok, és én leszek szerintem a legboldogabb, amikor látom, hogy ott fogtok vitorlázni az összes többi vitorlással együtt, és akkor már nem hiába volt az a levél tavaly év végén a Vitorlás Szövetség részére. Én nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad te is a felkérést, hogy ott legyél a csapatban.
Akkor sok sikert kívánunk neked. Nóri, András, legyen tiéd a végszó, mire számítsanak a lányok, és...
Köszönöm szépen.
Tőled mire számíthatnak majd?
Hát azt gondolom, hogy egy igazi versenyre számítunk. Remélem, hogy jó szél lesz, és meg vagyok győződve, hogy Zentai Zoli segítségével megtanulták azokat az alapfogásokat, amelyek szükségesek lesznek arra, hogy végig tudjuk eredményesen vinni a kékpántligát, aztán meglátjuk majd jövőre, hogy merre megy tovább az út, és lehet, hogy valami hosszabb versenyre is elmehetünk
együtt. Nórinak, és akkor jó szelet? Mit kell kívánni? Jó szelet kívánok, és sok-sok mosolygást és örömet.
Úgyhogy Nóri, köszönöm sok szépen. Sikert nektek, Varga Sebők Nórának nagyon szépen köszönjük, mi pedig folytatjuk a beszélgetést, még erről a kékpántlikáról beszélünk, mikor lesz a rajt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész mezőny egy időben rajtol el.
Igen, vasárnap lesz a verseny, délelőtt 10 órakor rajtolunk el a kék szallagport előtt, és igen, ugyanúgy, mint ahogy a kék szallagon is, minden hajóosztály egyszerre fog nekivágni a távnak.
Ez körülbelül mennyi hajót jelent?
Még nem látom a nevezéseket, körülbelül egy ilyen 40 hajóra számítunk, és itt is hajóosztályonként külön fogunk majd osztani díjakat a fiatal sportolóknak, tehát ugyanaz a lebonyolítás és az értékelési rend, mint a kék szallagon.
Monika, én rajtad is látom egyrészt a meghatottságot, tehát izgulsz a lányokért.
Mindenféleképpen, hiszen az, hogy én vad ötletekkel állok elő, és ehhez keresek megfelelő partnereket, akik mindig nyitottak erre, azért a felelősség ott van, hiszen ha már valamit kitalálok, akkor azt úgy kell végigvinnem, hogy a gyerekek biztonságát maximálisan szavatolni kell. Én tudom, hogy a legjobb kezekben lesznek András mellett, azt is tudom, hogy Zé mindenre fölkészítette őket, és ugyanúgy izgulok természetesen értük, hiszen valahol egy picit ők az én úgymond gyermekeim is, hiszen 2014 óta ismerem szinte mindegyik gyereket, mindegyik fiatalt, és láttam őket felnőni, láttam, milyenek voltak kicsiként, kislányként, most meg már szinte fiatal hölgyekkel állunk szembe, akiknek már vannak komoly életcéljaik, és azért bennem ott van az, hogy Atya Úristen, minden rendben legyen, de tudom, hogy rendben lesz, mert hogy egy szuper csapatról beszélünk, fantasztikus lányok, és van egy fantasztikus kormányos mellettük.
Hát szerintem örök élmény
igen,
lesz nekik,
mindenkinek, hogy az az igazság, hogy bármikor, bármilyen programon veszünk részt, amilyen nagyon különleges. Látom a gyerekek arcán azt a meghatottságot, örömet, csillogást a szemükben, a szülők részéről látom azt, hogy ők mennyire örülnek annak, hogy az ő gyerekének megadatott egy olyan lehetőség. Nem lehet könnyek nélkül. Bocsánat, de ez nem megy, ez semmi gond.
Ennél csodálatosabb.
Én is elérzékenyültem, hogy Nórit hallottam.
Pontosan, tehát Nórinak a hangjában is benne volt az üde tiszta mosoly. Tehát csodálatos, hogy látni mosolyogni is, és örömmel látni.
De ez András, ez téged is feltölt majd,
hogy nem? Hogyne, abszolút. Igen. Meg érezni ezt a energiát, igen, ami Monikában áll. Mi nem találkoztunk csak így egyszer van. Igazából ugye az előző edzésen. Szerintem fantasztikus, és nagyon fontos ez a közösségépítés, ugyanúgy, mint ahogy a Vitorlás Szövetségben is nagyon fontos az egység, és ez nem mindig egyszerű megteremteni. De azt gondolom, hogy példát mutat így az alapítvány számunkra is.
Tényleg azt gondolom, hogy életre szóló élménnyel gazdagodnak majd a gyermekek.
Annyit szeretnék, igen, bocsánat, hozzátenni, ha már a Vitorlás Szövetségnél tartunk, hogy szinte a szövetségből senkit nem ismerek. Egyedül elnök urat ismerem, bele orvosi szempontból van kapcsolatom, illetve Andrást ismertem meg. Bárki fölhívott, bárkivel egyeztettünk mindenféle témában, mérhetetlen hozzáállást, olyan kedvességet, olyan segítőkészséget tapasztaltam, hogy annyira meglepett, hiszen mi ugye azért nem vagyunk ilyen sportolók, de tényleg szavakban nagyon nehéz elmondani, hogy én ezúton is szeretném megköszönni, mert amúgy ez tényleg fantasztikus.
És akkor ez megcáfolja azt a tévhitet, hogy a vitorlások egy ilyen zárt közösség, egy kicsit snob társaság. Ugye szoktak lenni ilyen felhangok, de ennek a pont az ellenkezőjét tapasztaljuk akkor.
Igen, én remélem, hogy egyre többen ismerkednek meg velünk, vitorlázókkal, illetve magával a sporttal, ami egy nagyon befogadó és élethosszon át üszhető sportág. Ugye megszámlálhatatlan típusú hajóval tudunk vitorlázni a kedvünktől, a fizikai képességeinktől függően, akár 80-85-6-7 éves sportások is indulnak a kék szallagon, és a vitorlázást a 8-9 éves korban már el lehet kezdeni ezekkel a kisebb hajókkal, akár egyedül, akár társal vagy csapatban. Tehát szerintem mindenki megtalálja a vitorlázásban azt a szépséget, amit ő keres, és nem feltétlenül kell, hogy ugyanaz legyen mindannyiunknak az a cél és az a szépség, és szerintem ez fantasztikus a sportágunkban, nagyon színes.
És olyannyira, hogy tényleg András olyan személyiség, hogy most találkoztunk életünkben először egy órája, de olyan, tehát ha te ott vagy a hajón, én biztonságban éreznék magam.
Te is beülnél, ezt akartam kérdezni.
Kevés hajóba ülnék vele, de ahol András ott van, oda bemernék ülni, mert tényleg olyan nyugalmat sugároz a személyisége. Szerintem ő az a típus, aki felnéz az égre, és pontosabban megjósolja, hogy jön a vihar, mint a legmodernebb meteorológiai eszközök.
A tapasztalat az biztos. De akkor az a tapasztalatod, hogy mondjuk, ha valaki gyermekkorban találkozik a vitorlázással, akkor az jó eséllyel benne ragad a sportban, és ahogy mondod, több generáció is képviseltetheti magát?
Igen, azt gondolom, hogy egyértelműen így van. Egy picit az elmúlt években elmentünk a teljesítmény irányában. Elég sok fiatal morzsolódik le 14-15 éves korban, de akik ezt 18-20 éves korig versenyszerűen űzik, ők mindenképpen azt gondolom, hogy visszatérnek a sporthoz, és általában a családok is úgy szervezik az életüket, hogy a vitorlázás köré akár a nyári szünetet, tehát én minden is szeretném megköszönni a szülőknek, illetve az egyesületeknek azt a rengeteg munkát, támogatást, időt, amit arra szánnak, hogy a fiatalok megvalósíthassák az álmaikat és vizen legyenek. Ez egy komplex program, és hál' Istennek egyre több család és családfő vagy szülők kezdenek el szintén vitorlázni. Úgyhogy így a sportág épül. Körülbelül 30-35 ezeren vagyunk hazánkban, akik rendszeresen vitorláznak, 4300 versenyengedéllyel rendelkező sportolónk van, és évente 180 körüli versenyt szerveznek a tagszervezetek itthon, tehát azért egy viszonylag nagy operációról van.
És van egy csodálatos Balatonunk, ugye, ami ideális helyszínt biztosít, vasárnap tehát kék pántlika verseny, jövő héten pedig az 58. kék szalag Raiffeisen nagy díjat rendezi meg a szövetség. Oda hány versenyzőt, hány hajót, nem tudom számokkal, ról tudsz-e már beszámolni, vártok?
Egyelőre azt tudom mondani, hogy az online nevezést körülbelül egy 6 héttel ezelőtt megnyitottuk, 160 körüli nevezés érkezett, ami egy picit több, mint az ebben az időszakban korábban regisztrált nevezési szám. A verseny nevezésére, helyszíni nevezésére 29-én szerdán 11 órától 20 óráig lesz lehetőség, tehát a végleges számot valamikor szerda este 10-11 óra körül fogjuk majd tudni közölni. Az elmúlt 10 évben 550-555 körüli hajó az átlag. Az 50. kék szallagon volt a rekord 682 hajóval, és ilyen 2500-600 sportolóra számítunk. Most is az időjárás jelentés elég jónak tűnik, tehát jó idő lesz, ez mindenképpen befolyásolja a nevezési kedvet is.
A jó idő mit jelent? Szelet?
A jó idő azt jelenti, hogy nincsen vihar, nem esik az eső, az esőbe végülni a két napot azért az eléggé erőt próbáló, és egy kis szél, hogyha van, az mindenképpen jó. Az előrejelzés alapján én nem számítok arra, bár még messze van, de nem számítok arra, hogy a rekordot lehetne dönteni, illetve, ahogy talán hallottátok és láthattátok, hogy a pályát egy picit a vízállás miatt rövidítenünk kellett, tehát a keszthelyi pályajelet keletebbre kell mozgassuk a megadott GPS koordinátához képest, annak érdekében, hogy mindenki biztonságosan tudja megkerülni ezt a pályát, és a vitorlás szövetség mindenképpen arra törekszik, hogy aki részt kíván venni bármilyen vitorlással, amilyen Balatonon van, végig tudja menni. 2,20-2,40 m merülésű egytestű hajóink is vannak a mezőnyben, és ezért fontos, hogy a vízmélységre figyeljen a rendező is.
És ahogy beszélgettük ugye itt az interjú előtt, hogy a Balaton átúszást is a jövő hétvégére halasztották, úgyhogy egy picit összeír a két verseny, de talán ez így erősíti egymást. Tehát aki mondjuk úszni szeretne, az már ott marad a Balatonon, megnézi a kék szagot, ha nem is indul rajta. Szóval ez lehet, hogy plusz vonzerő.
Mi nagyon bízunk benne, hogy az aktív szabadidős turizmus erősíti egymást, ugye mi is rengeteg vendégészakát teremtünk, nem csak a kék szallaggal, hanem a nemzetközi versenyeinkkel is a Balaton körül, erre kifejezetten figyel is a Vitorlás Szövetség, amikor a versenynaptárt összeállítja, és volt már ilyen az elmúlt 6-7 évben, azt hiszem kétszer is, hogy egy hétvége került a Balaton átúszás és a kék szallag, ugye mivel az átúszás Révfülöp van, a reggeli 9 órás, szombati 9 órás kezdés már velünk nem ütközik, hiszen nekünk reggel 9-kor az utolsó hajónak is már Balatonfüreden kell lenni a célban, tehát erre is már begyakorolt protokollt
vannak. Tehát ilyen extrém sportként nem vegyítitek a
nem vegyítjük, és, hajók között, és nem kell majd a vitorlázóknak az úszók között manővereznie, úgyhogy én azt gondolom, és azt remélem, hogy a jövő hétvégén a az úszásra is sor kerülhet.
Azt már megszokhattuk, hogy a verseny követése, a közvetítése, a média, médiában való közvetítés az, az rendkívül profi. Idén mit lehet erről tudni? Hol lehet követni a versenyt, aki mondjuk menet közben szeretné tudni, hogy egy-egy hajó hol jár?
Igen, hogyha szabad mondanom, még profibb lesz. 3 éves szerződésünk van a Telekommal. A kékszallag.hu oldalon, illetve a Telekom Live YouTube csatornáján 48 órán keresztül élő közvetítést adunk, illetve a Győri Egyetem segítségével most végre már sikerült egy olyan nyomkövető rendszert is elindítanunk, amely képes arra, hogy a verseny teljes hossza alatt a Balaton közepéről is a GPS jeleket kiadja. Nagyon sokat küzdöttünk vele az elmúlt évtizedben, úgyhogy köszönöm a szolgáltatóknak ezt a támogatást, és nagyon remélem, hogy több százezer emberhez el fog jutni az idei évben is a kék szallag és a kék szallag üzenete.
Te tudsz versenyezni, vagy neked más feladataid vannak most már?
Ugye én vagyok a felelőse az egész eseményért, és amióta főtitkár vagyok, és felelek a kék szallagért, azóta nem indulok. 93-tól 2013-ig mindegyik kék szallagon elindultam, és majd, hogyha nem leszek főtitkár, és nem nekem kell majd szervezni, akkor természetesen menni fogok.
De nem fáj a szíved, amikor állsz a parton, és látod a
nagyon érdekes, mert az egyik oldalról de fáj, a másik oldalról pedig azért a megszervezni egy ilyen eseményt, és érezni azt, hogy mindig egy picit jobb, mindig tudunk javítani, az meg egy öröm.
Mekkora az a stáb, amelyik segíti azt, hogy minden rendben menjen?
Körülbelül 130-an dolgozunk a kék szallagon a vízimentőkkel, illetve a vízirendészettel együtt. A szűkebb stáb, a versenyrendező stáb olyan 70 fő, és a Vitorlás Szövetségben, aki a magját alkotja a szervezőbizottságnak, az egy 4-5 kollega, akikkel gyakorlatilag 8 hónapja dolgozunk, 8-9 hónapja már az esemény előkészítésén.
És nektek mi a siker kulcsa, amikor jó a visszajelzés, amikor azt mondják, hogy jövőre is jövünk, vagy amikor biztonságosan befut az utolsó hajó is?
Igen, összetett a dolog, ugye pozitív visszajelzést általában ritkán kapunk, vagy ritkábban jön vissza, a negatív az sokat többször találkozunk.
Hát az a pozitív, hogyha jövőre is indulnak.
Igen, tehát hogyha indulnak, és nincsen negatív visszajelzés, ez mindenképpen már siker, ugyanakkor egy kicsit elvicceltem a dolgot, szerintem egyre látványosabb az esemény, egyre több parti programot szervezünk hozzá, és ez mind a sportolóknak, mind a támogatóknak, mind pedig a nézőknek azt gondolom, hogy nagy öröm, és most már regisztrálnak a nézőhajókra, a különböző rendezvényekre, tehát ez, azt gondolom, hogy a Vitorlás Szövetségnek egy fantasztikus, vagy a vitorlázásnak egy fantasztikus promóció a kék szallag, és ahogy mondtam, egy inkluzivitás biztosít, bárki, szinte bárki, akinek van egy hajója, illetve ha nincs hajója, keres egy hajót, el tud indulni az eseményen.
Feri, keres egy hajót.
Erre ösztönzünk mindenkit, Ferinek tudunk segíteni, hogy elinduljon.
De egyébként szokott lenni, igen.
Van, tehát tényleg vannak ilyen lehetőségek, sőt, vannak mindig olyan hajók, akik keresnek még egy szemét, aki
színészeket mindig lehet hallani. Zente Ferenc kiváló színművész fia, ugye? Igen, Szerednyei Béla, Nagy Sándor, rájuk emlékszem, hogy...
Igen, ők abszolút aktív vitorlázók nagyon régóta.
Korábbi labdarúgónak esetleg lehet helye? Feri, bevállalod?
Egyszer majdnem felmentem a kompra, de inkább körbeutóztam a Balaton.
Én Balatonföldváron lakom.
Az egy kicsit más.
Nem olcsó a komp, de amikor az északi partra kell mennem, én mindig komppal megyek, tehát nem kerülök, mert hát ez egy olyan élmény.
Én imádom a vizet, ameddig leér a lábam.
Igen.
Külföldről van érdeklődés a kék szalag iránt?
Külföldről van. Lengyel, szlovák, német, osztrák sportolók szoktak jönni, és általában kisebb hajókkal. Ha jól emlékszem, 2017-18-ban Safram nevű svájci katamarán nyerte meg kétszer egymás után a Balaton kék szalagját, és aztán a hajó itt maradt Balatonfüreden, Váradi Szolgáros.
Azt hiszem, engedtitek indulni.
Nem? Ezeket a nagy hajókat, amelyek az abszolút elsőségre is esélyesek, ezeket nagyon nehéz szállítani.
Igen.
Nagyon nagy munkával és költséggel járt, tehát ezért a tavak közötti együttműködés, 2016-ban írtunk alá egy szerződést a Gardatóval, illetve a Genfitó tavon a tókerülő versenyszervező szervezetekkel, hogy promotáljuk egymás versenyét, illetve a szabályokat egy kicsit egymáshoz közelebb fűzzük annak érdekében, hogy könnyű legyen a versenyzőknek az egyik torral a másikra menni. Mi azt látjuk, hogy ezekkel a 8-9 méteres személyautóval száll, könnyen szállítható hajókkal jönnek a külföldiek, körülbelül egy olyan 15 egység biztos, hogy az idei évben is rajta fog állni.
Nagy szó.
Holzhauser Andrásnak nagyon köszönjük, hogy eljöttél. András, neked sikeres rendezést a kék szalagra, sikeres kormányzást a kék pántlikára, Beck Mónikának pedig a Szívbajnokai Alapítvány megálmodójának és a lányoknak, a résztvevő lányoknak sikeres versenyt, és teljesüljön úgy, vagy záruljon úgy a verseny, ahogy ti szeretnétek.
Sok boldogságot és jó szelet.
Igen, Nórinak külön üdvözletünket küldjük, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönjük szépen.
Mi pedig hamarosan folytatjuk a Sport reggel, de most jöjjön a Nemzeti Sportjegyzet és a Nemzeti Sport Krónika.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Úgy volt jó, ahogy a parton rád talált. Ez az a szó, amit ő mosolyra fakadnál. Felidéznénk, ahogy ott ketten ültünk rég. Ez csak a miénk, ami a nappal belénk ég. Hová tűnjünk el, hol együtt újra élnénk, és ketten töltjük fel a nyarunk legjobb képét. Ott leszünk egyszer, én újból csak azt kérnék.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a sportreggelt a stúdióban továbbra is. Bene Ferenc és Szabó Szilvia. Következzen a Nemzeti Sportjegyzet. Vince András jegyzetét Elpap István olvassa fel.
Sziasztok, Vince András jegyzete. Mi történt? Csupa ismerősén szemben, ráadásul akit nem ismerek, ismerünk, előre hangosan köszön, hirtelen resteltem is magam, mert a parkolóban egy ifjú hölgy mindannyiunkat megelőzve mondta, hogy jó reggelt, utána nagy zavarunkban vagy háromszor kezi csókolomoztunk vissza. A fogadótérben az asztal mögött állók nagy mosolyjal bemutatkoznak, kezet nyújtanak és kérdezik, miben segíthetnek, és segítenek is, pikpak, hogy merre induljunk. Szembe jön Egressi Gábor, lejattalunk, meglapogatjuk a lapockákat, egyikünk sem fogyott túl sokat az elmúlt években, a karunk viszont mintha rövidebb lenne az ifi korhoz képest, úgyhogy jó nagy teret kell átkarolni. Szemvillanás alatt visszapörök picit a múlt, a villámgyors Egressi elfutások, a rangadókon harsogó kórus. Érkezik az egyik kapusedző, Elbert András. Na, ha lenne több idő vele, aztán lehetne kvaterkázni bőven, mert a Blaszban egy csapatban játszottunk, és kívánom a mai fiataloknak, hogy olyan parádésan védő kapus előtt védekezhessenek, mint amilyen ő volt. A mi kis gruntszintünkön az külön csoda volt, hogy kidobásból is rendre gólpasszokat adott a felezővonaltól meginduló szélsőnek. Jön a teljes futballkeret, egyen lilafehér szerelésben, jegenye magas srácok. Mondják, videózás lesz, már pedig az ilyesmi a futballban komoly, már-már intim dolog, de kivétel nélkül mindenki ránk néz, köszön, nyoma sincs, mit keresnek ezek itt pillantásoknak. Megvárják, amíg szépen betuszkoljuk a fotós videós táskákat, miközben zavartan udvariaskodunk egymással, hogy kilépjen először be a klubvezetői iroda ajtaján. Aztán visszafelé ugyanez a recept, lefelé döcögve a lépcsőkön, olyasmi nem létezhet, hogy köszönésben gyorsabbak legyünk. Érezni, tisztelettel fogadott vendégek vagyunk itt, pedig a többség azt sem sejthette, hogy interjúzni jöttünk, vagy vízvezetéket szerelni. Újpesten új világ van, paradox módon olyan, mint a régi idők fociában, amikor Magyarországon egy futballcsapat, a szertáros, az elnök, az edző, a játékos, a dokik, a gyúró, még ismeretlenül is éppen olyan haver volt, mint mindenki más. Dárdai Pál megérkezik és ránk köszön. Sziasztok, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Na, mindjárt jobb hangulatban kezdődik így a 2026-27-es bajnokság, ugye?
Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Semmit nem teszek, rád nézek, s unom már, hogy egyedül ébredek. Állok, de a térdre meg, nyírkos a kéz, pedig nincs meleg. Rám nézel egy mosolyal, így nagy levegőt veszek. Egy másodperc a bátorság, az idő szűk, a pupilla
tár.
eltűnünk még ma. Nem lesz holnap, legyen az a tervünk még ha. Nincsen holnap, legyen az a tervünk.
Sportkrónika.
Hollandiában győzött a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében, nyert a Debrecen is a Konferencialigában, a Paks viszont kikapott. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Lenny Joseph duplájával 2-1 győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza, de előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitófordulójában. A tolnai csapat is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1 nyert a Konferencialiga selejtezőinek második fordulójában. Bognár Györggyel, a Paks vezetőedzőjével, Péter Ágoston beszélgetett a mérkőzést követően.
Hát én azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nem csak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak, a középen labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Azért volt egy-két lehetőségük. Nekünk is lehetett volna, itt a végén azért nem kaptunk meg minden, hogy mondjam, korrekt ítéletet, tehát három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Nem a bírókra fogom természetesen, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket, amiket Györfivel szemben is szabálykodtak, Bödével is, hát csak itt a végén rántották le. Nem volt VAR ezen a mérkőzésen, nyilván nem lehet visszanézni, ezért emelem ki, hogy a bírók szerintem sokat tévedtek.
Valóban az egyenlítésért ment konkrétan a végén a Paks, viszont a második félidő első 15 perce nem nézett ki valami jól. Mi okozta azt, hogy ennyire különböző periódusokat láthattunk?
Hát minden meccsnek vannak ilyen periódusai, itt nem tudunk 90 percig egyformán jól dominálni, letámadni, labdát szerezni, helyzeteket kialakítani. Van, amikor az ellenfél focizik, valószínű ebben a periódusban is az ellenfél kerekedett felül. Egyébként érdemes azzal foglalkozni, hogy a középpen megszerzett labdákkal ők első szándékkal megindultak a kapu felé, mi egy picit körülményesebbek voltunk.
A párharc egészét tekintve milyen megérzései vannak itt fél távnál?
Hát szerintem fölvállaltuk a saját játékunkat, legalábbis amennyi ebben ma benne volt, azt megpróbáltuk megcsinálni. Szerintem benne lehetett volna még egy gól, tehát akár döntetlen is lehetett volna ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, a játékkép alapján az ellenfél jobb játékerőt képvisel.
Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagy Erdei stadionban a Püniki Generál ellen, így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. Gert Remmel tehát győzelemmel mutatkozott be a DVSC vezetőedzőjeként. A találkozó egyetlen gólját az 59. percben Cibla Flórián szerezte, akit Cingerkocka Herrietta kérdezett a mérkőzés után.
Az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról sem feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam.
Ez ma nem látszott, hogy vagy?
Jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésen?
Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívüli hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
Nehéz volt, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a Bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól teljesítettek. Nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést és megnyertük.
Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbjutás felé.
Ma este 8 órakor Nyíregyházán kezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es idénye. Az első forduló első mérkőzésén a Spartacus az Újpestet fogadja. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. További részletek Környei Bence összeállításában.
Egy ilyen klubban az a legfontosabb, hogy minél előrébb végezzen.
Nem kellett sok idő Szappanos Péternek ahhoz, hogy átérezze, milyen célok vannak Újpesten. A Puskás Akadémiától nyáron érkező korábbi válogatott kapus pénteken akár be is mutatkozhat új együttesében. Az OTP Bank Liga nyitó fordulójának első mérkőzésén a Nyíregyháza ellen.
Nyilván eredményt ezt nem tud megígérni az ember, mert szezon elején nagyon sok csapat azt gondolom, hogy magasztosabb célokat szokott kitűzni, mint mondjuk amire predesztinálva van. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan csapatot sikerül építenünk itt közösen, aki az utolsó sípszóig küzd a címerért, és a végén emelt főbe tud lejönni, akármi is az eredmény, és a szurkolók is kiállnak mellette, akkor azt gondolom, hogy előre lépett a klub, és akkor azzal majd az évek során tud építkezni, és tud napról napra, hétről hétre és évekről évekre fejlődni.
Ehhez az első lépést Nyíregyházán teheti meg Szélesi Zoltán együttese, a nyírségiek viszont meglehetősen jó formában fejezték be az előző idényt. Mindössze 3-szor kaptak ki a tavasszal, igaz, ebből az egyik egy Újpest elleni 7-2-es pofon volt. Bódog Tamás elárulta, a nyári felkészülés során meglehetősen közelről mérhették fel első ellenfelüket.
Ugyanott voltunk edzőtáborban, úgyhogy test közelből nem is az, hogy néztük, de láttuk azért a csapatmunkáját. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi felkészültünk az Újpestből, ugyanúgy az Újpest felkészült belőlünk. Ez mindig egy ilyen kétélű dolog, hogy az első meccs előtt nem nagyon tudja az ember, hogy pontosan hogy áll, mint áll, hogy milyen állapotban van.
Az OTP Bank Liga új idényének első mérkőzését, a Nyíregyháza Újpest összecsapást ma este 20 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján, 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezette. Sótonyi Lászlót Cseszegi Balázs szólaltatta meg.
Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa-bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, abból 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
Igen, az utánpótlás nevelésnek, meg a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb. Ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-asban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Gondolom sokkal, bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben bajnokok ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek, azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás, csak ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba, ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. De most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
Sótonyi Lászlót, a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitányát hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb négy között. Manetz Krisztiánt, a miénk csapatkapitányát hallják.
Nyilván nem volt egyszerű, ugye egy pár hete tudjuk, hogy nem a úgymond klasszikus horvát felnőtt válogatottal fogunk játszani, hanem az U20-as válogatottal. Nyilván emiatt volt egy nem könnyelműség bennünk feltétlenül, de nyilván azért más mentalitású mérkőzés lett volna az is, amit akár például egy szingapúri VB-n egyedöntőben játszottunk velük, vagy a tavalyi világkupa mérkőzésen. Ők meg ahogy egy U20-as válogatottnak egy tehermentes világkupán kell játszani, ugyanúgy álltak bele, nem jöttek vissza, voltak nagyon-nagyon szép megoldásaik, nyilván az elején mi is sem miatt kerestük itt a védekezésünket, azután pedig a második fél időben akár egy kicsit mi is azért stabilizáltuk a védekezésünket, három gólt kaptunk talán a második fél időben. Egy taktikai fegyelmezettségnek is mondanám talán, mert azért nagyon sok blokkunk volt, jó védekezéseik, amivel nem nagyon tudtak védekezni, és nyilván azok a hibák, amiket ők támadásban elkövettek, azok, amik meg tudtunk bosszolni, ennek következtében alakult utána egy szépen 2-3-4-5-6 gólos vezetés is. Fizikálisan még nem feltétlenül vannak ezen a szinten, mint nálunk már játékos.
Szintén a világkupa szuper döntőjében női vízilabda válogatottunk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól, a miénk így a 7. helyet holnap Kínával csapnak majd össze. Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt, a tegnapi szakaszgyőztes Richard Carapaz értékel.
So happy for this, no? I think so.
Nagyon boldog vagyok, különösen ha figyelembe vesszük az eddigi évemet. Egészségügyi problémák miatt nem tudtam indulni a Giro d'Italián, és ezen kívül is több problémám volt. Viszont a Tour de France előtt tisztáztam magamban a céljaimat, ezen a szakaszon pedig sikerült a legvégsőkig jó állapotban maradnom, így tudtam nyerni. Várom a következő hegyi szakaszokat.
Ma délután az első szabad edzéssel elkezdődik a 41. Form 1-es Magyar Nagydíj verseny hétvégéje. Már a pilóták is megérkeztek a teljesen megújult Hungaroringre. A szezon során a Ferrari tűnik a Mercedes legfőbb riválisának. Charles Leclerc az olasz csapat pilótája így várja a hétvégét.
Magára a világbajnoki pontvadászatra nem gondolok még. Versenyről versenyre haladunk. Viszont ez egy olyan pálya, ami elméletileg jobban fekszik nekünk. Remélem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni, mert az a fontos, hogy ez valóban be is igazolódjon.
A Form 1-es Magyar Nagydíj első szabad edzését ma 13:30-tól, míg a második gyakorlást 17 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győzött a Ferencváros idegenben az Európa Liga selejtezőjében. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat. A hétvégén melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Lenny Joseph duplájával 2-1-re győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágott jövő csütörtökön hazai pályán játsza. De előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitó fordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen. Így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban, a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezeti. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4 felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A gazdaságtudományi szakok voltak idén a legnépszerűbbek. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás értelmében. Nem vesz részt a Fidesz sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. Szerintük a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. Hozzátették, az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Vizsgálja a külügyminisztérium az előző kormány tusványossal kapcsolatos költéseit. A tárca szerint 2025-ig több mint 202 millió forint közpénzt költött a minisztérium a résztvevők utaztatására, szállására és étkeztetésére. Ezek leginkább Orbán Viktor volt kormányfőhöz, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy a repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok. Sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik.
Közlekedés.
Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült az ég. Az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, másod többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei-tó 18, a Tisza-tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Így van, mi már 6 órától itt vagyunk, de most 8 óra 38 perc a pontos időben a Ferenccel és Szabó
Szilvivel.
De nem ébredhettek azok, akik ma a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorát hallhatták, és akik péntekenként hallgatnak bennünket, pontosan tudják, hogy 8 óra 40 perckor Bánki Dodi jelentkezik. Egy vélhetően nagyon-nagyon jó kedvű Bánki Dodi. Szia, jó reggelt!
Pontosan így van, jó reggelt!
Jó reggelt, Dodi! Jó reggelt.
Hát, Dodi, az jutott eszembe, hogy volt régen az a kis házikó, amikor emlékszel biztos, hogy amikor jó idő volt, a női figura jött elő, amikor férfi, a férfi, tehát egyfajta ilyen barométer volt, és pont arra gondoltam, amikor beleszóltál a telefonba, amikor köszöntöttünk, hogy ha valaki nem tudja a tegnapi meccs eredményét, csak a te hangodat hallja, már tudja, hogy nyert a Fradi, mert úgy szólsz bele a telefonba olyankor, hogy tényleg ott mindent elárul, de hát ezért mondjuk el, hogy 2-1-es győzelmet aratott a Ferencváros az Európa Liga első párharc első mérkőzésén a Twente otthonában. Hát milyen volt ez a meccs? Olyan-e, amire számít?
Hát olyan bizony, és nagyon örülnek az emberek ám, mert akárkivel találkoztam, mindenki rohant haza nézni a meccset, mert tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, és az is volt, és megmondom őszintén, az elején nagyon megijedtem. Tehát az első percekben nagyon benyomta a Twente a Fradit, a gól mindig jókor jön, tehát egy hatalmas köszönjük, hogy de jókor jött a gól, de ez most tényleg nagyon jókor jött, mert nagyon nyomott a Twente, és mindkét félidő elején jobb volt az ellenfél. De a Fradinak volt egy olyan tartása, és úgy, hogy nem Bikeita megsérült, de arra meg megmondom őszintén, én már megijedtem a Vojvodina elleni meccs 88. percében 3-0-ás vezetésnél, összességében 4 góllal vezettünk, és oda ment Kejta egy szerelés, sárga lapot is kapott, érthetetlen volt, és ott sérült meg szerintem, mert utána fogta nagyon a lábát, izomsérülés, és nagyon hiányzott a középpályáról, de szerencsére a szurkolóink által korábban sokat kritizált Romance például nagyon-nagyon jól játszott, de a két belső védő is levette Winkhorstot, a holland válogatott center, tehát voltak remek teljesítmények, és nagyon jól is cserélt Borbély Balázs. Tehát összességében nagyon jó jöttünk ki ebből a meccsből, nagyon nagy örömet szerzett a Fradi az embereknek, és ez innentől kezdve itt van a kezünkben a döntés, tehát tovább.
Igen.
Örülök, hogy kiemelted Borbély Balást, mert én az Győri Etónál is azt láttam, hogy nagyon jól együtt él a játékkal, és nem csak, hogy jól cserél, hanem mindig a legmegfelelőbb pillanatban is, tehát ez egy nagy erőssége a meccselés. És most a kezdőcsapattal kapcsolatban is az, hogy ugye Kanikovszki, Rommens és Korbu egyszerre a pályán volt, gyakorlatilag három komoly védekezni is tudó középpályással kezdett a Fradi, és ugye az elején Kadu játéka is jól működött, hiszen bal hátvédként jobb lábbal több veszélyes beadást is adott, ami azért elég ritka a mai futballban, hogy egy bal hátvéd felfut, és befelé veszi át a labdát, és jobb lábbal ad be, ezt talán Osvátnál láttuk a Paksnál, és utána pedig nagyon-nagyon jól nyújt bele a mérkőzésbe, mert bizony, ahogy említette, több olyan periódusa volt a mérkőzésnek, azért ez a Twente egy nagyon-nagyon jó csapat, és a Ferencváros felé tudott kerekedni, de ezeket a periódusokat egyrészt túlélt a Fradi, másrészt nagyon kellettek Borbély Balázs cseréi.
Hát pontosan, és nagyon jól látja, hogy hol kell változtatni. Igen. Hát a jobb oldalunk kommentált, Őriasater például, akárhányszor rávezette Osváltra a labdát, nem tudta, hogy merre cselez, tehát kellett Zachariasennek a biztosítása, tehát védekezésben kellett Rommens. Kanikovszki most gyengében játszott, mint szokott, de elviselte a csapat ezt is, Korbu egyre jobb teljesítmény nyújt. Az esetében érthetetlen számomra, hogy egy Csángó magyar miért nem tekinthető magyar játékosnak, de hát ezt majd az MLS-ben eldöntik. És jól játszott ő is. Jusuf is nagyon oda tette magát, nem véletlen, hogy elfáradt, és nagyon jól állt be Levi is, meg Odovda is, tehát Borbély Balázs nagyon jól meccselt egy nagyon nehéz ellenfél ellen, de szerintem a két, tehát az első félidő elejét, meg a második félidő elejét azt ki fogja elemezni, mert ott nagyon benyomtak minket, de taktikailag, fizikálisan is, technikailag is abszolút felvette a Fradi versenyt a Twentével, amely azért háromszor annyit ér. Mert mindenki szokott jönni ezzel, hogy mekkora az értéke. Igen, ez háromszor annyit ér ez a Twente pénzben, értékben, mint a Fradi, de hál' Istennek a pályán ez nem jött ki, és kiment 150 Fradi szurkoló is, nem lehetett hallani a hangjukat, nem, mert azért mégis csak közel 30 ezer holland volt, de jellemző a Fradi szurkolók hűségére is, hogy például a Vojvodina elleni visszavágó előtt már megvették az Amsterdami jegyet, mert azt mondták, ha tovább jutunk, akkor a Twentével játszunk, ha kiesünk, akkor meg
az Ajax-szal.
Egy teljes csoport, ott közeledben verik a Biasztorbágyi szurkolói csoport már például meg is vette. Óriási, ez egy tanulságos nagyon.
Hát és ugye most a Fenerbahce jön, hogyha tovább jut a Fradi, ugye? Ezt jól emlékszem. Úgyhogy akkor már azt a repülőjegyet, lehet, hogy már azt is sokan megvették. Dodi, ha már behoztad ezt a magyar szabályt, az, hogy ugye elkezdődik az NB1-es bajnokság is, és vasárnap Paksra látogat a Fradi, az azt vetíti előre, hogy vélhetően Borbély Balázs a nemzetközi kupában elsősorban a külföldi játékosoknak fog lehetőséget adni, és a magyarok inkább az NB1-ben, most ez csak arra gondolok, hogy ugye Gruber most nem lépett pályára, Lisztes Krisztián pár percet kapott, tehát ez ezt vetíti szerinted előre?
Elképzelhető. Hát ez majd eldől, hogy a Fradi ér ezzel a lehetőséggel újra, de én nem tudom, én nem vagyok üzletember, nem vagyok kereskedő, és ez a klubvezetőknek a dolga, kevesebb a pénz, amit lehet ezen keresni, vagy kapni az MLS-től, nem tudom. Hát ez majd nyilván egyeztet Borbély Balázs a vezetőkkel is, és hát majd Pakson kiderül, de elképzelhetőnek tartom, igen.
Ugye említetted Lisztes Krisztián becserélését, és ez egy érdekes dolog, hiszen center pozícióba cserélte be Krisztián Borbély Balázs, és ez felvet bennem olyan kérdéseket, hogy taktikai szempontból erre a mérkőzésre ez jó megoldás lehetett, viszont ott ült a padon Kovácsevics. Tehát ilyenkor én mindig úgy vagyok vele, hogy a kapus és a támadó a két vagy különösen a center két leglelkisebb pozíció. És majd vajon Kovácsevics fejében mi játszódott le, hogy nem őt cserélték be, hanem inkább a középpás Lisztest?
Ez egy taktikai csere volt, tehát olyan nagyobb tanúságot nem fog levonni belőle Kovácsevics, főleg úgy, hogy sérült volt. Jaj, főleg úgy, hogy Csirkovics helyére került be utólag a keretbe. Tehát én ezt nem érzem szakmailag olyan nagy tehernek, se Kovácsevics, se Borbély Balázs részére.
Laikusként kérdezem, ugye azt lehetett hallani, hogy Borbély Balázs nem edzett, nem tartott edzést a helyszínen, hogy esetleg a taktikai variációkat nehogy lefigyelje az ellenfél, viszont ha már ők túl vannak ugye két Vojvodina elleni meccsen, akkor az nem adott, hogy a Twente azt simán kivideózhatja? Tehát egy ilyen utolsó a helyszínen tartott taktikai értekezlet, vagy de hogy is taktikai gyakorlás, az még számít bármit is?
Hát hogyne, persze, hát benne van minden. Hát emlékezzünk rá, hogy a Southampton pontosan ezért nyitották el, mert az ellenfelet videózták az ellenfél edzését. Itt a mai futballban már minden apróság számít, minden taktikai elem, és egy-egy mozdulaton meccsek dőlnek el. Egy-egy jó labdakezelésen, vagy egy olyan elemen, hogy valamelyik oldalt gyengébbnek, másikat erősebbnek tartja az edző, és akkor arra az oldalra helyezi át a hangsúlyt és a támadások nagy részét. Igen.
De ezek az előző két meccsen szerinted nem jönnek úgy ki, amit lefigyelhetnek? Tehát még mindig van valami meglepő húzás, amivel esetleg készülhet egy edző?
Minden meccs más. Uh-huh, igen. Uh-huh. Tehát a Vojvodinából nem nyilván tanulságokat vont le Van den Brom edző is, vagy Ten Hag a sportigazgató, Ten Hag, ugye ő a Twentének a sportigazgató, uh-huh. Nagyon fölkészültek a Fladiból, de a Fladi is fölkészült a Twentéből, tehát lehetett érezni, hogy taktikailag mindkét csapat ismeri a másikat, és ilyenkor azért egy-egy apróság, mert elcsúszhat a történet, vagy egy-egy fegyelmezetlenségen, úgyhogy Borbély Balázs erre gondolt, amikor...
De úgy tűnik, hogy ez bejött, mert a Vojvodina ellen is bejött, és akkor talán most is.
Igen, igen, uh-huh. És főleg az jött be, hogy nagyon jó helyre és nagyon jó kap cserélt be. Odogda becserélése, meg Levi becserélése teli találat volt.
Mennyire érzed azt valósnak, azt a megállapítást, hogy ez azért csak egy első fél idő volt, és a Twente azért még veszélyes lehet Budapesten is?
Mindenképp, és ezt szerintem érzi a csapat is, mert nagyon gyorsak, nagyon... erőltetik az egy-az-egyezést, főleg Őriaszater, meg Rócz révén a két szélső, és hát véghoz pedig hiába egy statikus erőcsatár, de azért veszélyes, tehát figyelnie kell rá Remikesznek, meg Mariano Gomeznek, akik nagyon jól levették. Oda kell figyelni, és főleg a labdabiztonságon kell javítani, mert ez nagyon veszélyes ellenfél, tehát volt kell rúgnunk ahhoz, hogy tovább viszünk szerintem.
Uh-huh. Feritől azt kérdeztem itt a műsor elején, hogy azt szerinted mekkora előny, vagy miben volt előny, hogy a Fradi már úgymond lendületből jött, ugye két Vojvodina elleni meccs már a lábukban volt, a Twente pedig most kezdte el az idényt és a nemzetközi kupát.
Hát mindenképp. Az mindenképp előny. A legjobb terület is mindig a meccs. Tehát uh-huh. A legjobb edzés, és a Premier League ebből él, tehát megnyomnak egy kéthetes felkészülést, aztán utána a meccsek tartják szinten a csapatokat, ez a legjobb. Hát itt a legfontosabb egyébként pontosan az, akik nem játszanak, tehát az őket ez valamilyen szinten túlzás, amit mondok, de valahol így érthető, sértett emberek, tehát őket kell úgy kezelni, lelkileg, meg fizikálisan is, hogyha beállnak, akkor úgy álljanak, mint kellő oda-oda, vagy Jonathan Levy. Mert ezzel tudnak segíteni a csapatnak, és az edzőnek ez a legeslegnagyobb feladata, és Borbély Balázs egyelőre, hála Istennek, nagyon jól kezeli ezt a helyzetet.
A te szemed előtt már körvonalazódik, hogy Borbély Balázs milyen rendszert képzel el erre az idényre, és neked abszolút pozitívum az, amit ő most a csapattal játszott?
Igen, nekem ez a 4-3-3, ez nagyon tetszik, biztonságosabb a védekezés, középpályán labdabiztos emberek vannak, főleg a Nabi Keita visszatér, és a széleken, és akár Zakariasnál, akár Jusuf, olyan védekező feladatokat lát el, és megteszik, ami sokat segít a csapatnak. Hát erről meg van egy Jóskánk, mert Lenny Josephet majdnem minden szurkolónk Jóskának írja. És ez a dupla. És úgy, hogy helyzeteket hagyott ki. Tehát a második félidőben azért voltak ám helyzetei a Fradinak, és ott sokkal jobban játszottak. És pont Kadu révén, aki ugye jobblábas és baloldali védőt játszik, de pont ez az erénye, mert rávezette a labdát a védőre, és nem tudta, hogy a bal vagy a jobb lábára fog cselezni, és olykor, amikor visszavette, nagyon jól adott be, és nagyon sok helyzet alakult ki. Tehát tetszik ez a rendszer, ez a 4-3-3, amit Bordai Balázs elhívta. Uh-huh.
Igen, ugye most említetted a játékrendszer változást is, tehát hogy a három belső védőről négy védős rendszerre tért át a Fradi, illetve Lenny Josephet is. Mind a kettővel kapcsolatban lenne kérdésem. Egyrészt egy picit kezdek én is megbarátkozni ezzel, hogy így is stabil lehet a Fradi, hiszen most azért Amakers és Gomez tényleg nagyszerűen futballozott, és komoly Twente rohamok ellenére is azért nem volt nagyon nagy helyzetei a hazaiaknak. Illetve Lenny Josephel kapcsolatban, hogy nem tartasz attól, hogy esetleg az utolsó pillanatban valami komoly kérő elviszi, hiszen azért a világbajnokságon is szerepelt, még az én szememben egy talán még gólszerzőnek is tekinthető, de azért mondjuk elvették a gólját, de mindenféleképpen felhívta magára a figyelmet, most pedig a Nemzetközi Kupában is gólokat szerez.
Hát ne fenyeges Ferikkel, mert benne van a pakliba mindig, mint ahogy Nabi Keitának is, de én úgy tudom, hogy marad, és legalábbis remélem, hogy marad Nabi Keita, mert ha ő egészséges, akkor ő óriási erőssége a csapatnak, tehát le tudja vezényelni a meccset a passzaival, a ritmus meg tudja adni a játéknak, tudja, ha kell lassítja, ha kell gyorsítja, mindig a legjobb döntést hozza. Körülbelül olyan szerepe van Nabi Keitának itt a Fradinál, mint Pedrinek a Barcánál, vagy Rodrinak a Man City-nél, nélkülözhetetlen. Hát meg hát elő Jóska. Hát az a sebesség, ami neki van, és nagyon sok gondot okozott. A legveszélyesebb csatár volt most Ensedében is. A Twente védői nem is nagyon tudták tartani. Bízunk benne, hogy marad ő is.
Na hát Dodi, ha már azt mondod, hogy a Fradinak van egy Jóskája, akkor mindenképpen említsük meg, hogy a Paksnak viszont van egy Dania, egy Böde Dániel, és ugye vasárnap Paks-Ferencváros meccs lesz az NB1-ben. Böde Dani gólt szerzett úgy, hogy előtte néhány perccel állt be. Szóval milyen meccsre számítasz, és ott leszel-e Pakson?
Nem, mert a Fradi öreg fiúkkal túrázunk felvidéken, azért nem tudok menni. Egyébként ott lennék, mert nagyon szeretek oda menni. Egyrészt nagyon szimpatikus a paksi klubmodell, Haraszti Zsolt, Bognár Gyuri, amit a Pakssal művelnek és játszatnak. Nagyon szurkoltam nekik tegnap, de ennek különösen örülök, és nagyon szép volt lőtt. Hát egy nagyon erős ellenfélre szemben. Nem nagyon kapta meg a hazai pályát a Paks. Itt a Fradi elleni meccs meg mindig van egy ilyen feszültsége, mind a mellett, hogy rengeteg Ferencváros szurkoló szintén szimpatizál a paksiak játékával, stílusával.
Színével.
Így van. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes meccs lesz. Annyiban mindenféleképp jó a történet, hogy mindkét csapat egy napon játszott nemzetközi kupameccset. Egy nagyon-nagyon érdekes meccsre van kilátás, mert a Paks az nagyon-nagyon bátor futballra képest, de ez a Fradi most nagyon erős.
Uh-huh. A Nemzeti Sport után itt mai nap fő kérdéseként felvetődött reggel bennünk is, hogy te azért sok-sok évtizede benne vagy a labdarúgásban, és láttad mindkét hatalmas korszakos egyéniséget. Nálad Maradona vagy Messi?
Gonosz
kérdés, nekem is feltették.
Hát ez pontosan ugyanaz. Most menjünk el Újpestre. Göröcs vagy Bene? Hát, vagy a Fradinál? Varga vagy Albert? Nem. És. Örüljön az a nemzet, ahol van Maradona és Messi. Az argentin lelkekben érdekes módon Maradona azért hogy mélyebb nyomot, mert ő Argentinában szocializálódott, ott lett futballista, és csak később került külföldre, míg Messi már kamaszkorában elment Katalóniába, és abban az a játékosa volt, de én azt mondom, hogy mind a kettő. Én sokáig úgy voltam vele, hogy csak Maradona, Argentina, Messi a közelében, de fölért Messi Maradona szintjére, és még mellé teszem Pelét, meg Johan Cruyffot, és akkor a világ legjobb játékosairól beszéltünk, de csak ismételni tudom, nem vagy, és boldog az a nemzet, és kis nemzet, önérzetes nemzet, és két ilyen világlap is nevelt ki.
Akkor nem vagy, hanem és, ezt üzeni Bánki Dodi. Egy gyors tipp nélkül nem engedünk el. Elkezdődik ma az NB1-es bajnokság első fordulója, nyitó mérkőzése, Nyíregyháza, Újpest találkozó lesz. Milyen meccsre, milyen eredményre számít az, Dodi?
Hát kíváncsi vagyok a lilákra, mert erősödtek, nagyon jól igazoltak, Viszont az Palinában egy remek ember, meg remekező Boldog Tamás személyében, aki nagyon jól ismeri Dárdai Palit is, meg jól fölkészül az ellenfélből is, meg a saját csapatából is. Egy nagyon élvezetes, jó meccset várok, nagyon kíváncsi vagyok. Három esélyesnek érzem. Bemondom, a Lilák is megerősödtek, és az Pali pedig egy nagyon markáns, jó csapatnak tűnik. Örülök, hogy ezzel kezdődik a bajnokság, és meg is fogom nézni.
Egy jó világbajnokság után tehát az NB1 is elkezdődik, úgyhogy minden szurkolónak ajánljuk, este 20 órától az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben lehet majd követni a Nyíregyháza Újpest találkozót. Bánki Józsefnek nagyon szépen köszönjük, Dodi, szép hétvégét neked, ahogy akkor hallhattuk, utaztok a Fradi öreg fiúkkal.
Megyünk Kósballagra, meg
felvidékre. Jó, hát akkor nem unatkoztok. Jó utat neked, köszönjük szépen Bánki Dodinak.
Sziasztok!
Szia, mi pedig egy rövid zene után jövünk vissza, és Kemény Dénest hívjuk.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Sok-sok-sok hazugságot. Száz év rálépett, ismeri az életet, és érti a nagy világot. Petróleum lámpa. Milyen szép a lángja.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Kell félni, egy picit még ki kell bírni! Gyurcsány Olimpiai bajnok, világ tudta!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szalad a kerék, lendületét nem veszi el. Valaki fél, pedig aki él a veszélytől, nem bújhat el. Fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, mielőtt célba ér.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
9 óra 4 perc a pontos idő, a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és utolsó órájához érkezett a pénteki Sportreggel, és állandó hallgatóink már tudhatják, hogy 9 óra körül péntekenként mindig Kemény Dénes a vendégünk, aki itt van a vonalban. Szervusz Dénes, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, mester!
Beszélgetünk majd egy kicsit veled labdarúgásról is. Egyrészt ugye elkezdődik az NB1-es bajnokság, másrészt van egy olyan kérdésünk, hogy Messi vagy Maradona, úgyhogy majd erre is várjuk tőled a választ, de ugye Sydneyben világkupa szuperdöntő zajlik, magyar női és férfi válogatottunk is ott van, úgyhogy kezdjük talán ezzel és a hölgyekkel, hiszen az a legfrissebb hír, hogy 5 méteresekkel a hollandok nyertek 16-15-re az 5-től 8-dik helyet mérkőzést rendezett párharcban, így a hetedik helyért Kína vár majd Cseh Sándor együttesére. Ugye az első meccsen a spanyoloktól szenvedtünk vereséget, de a szakértők azt mondják, hogy jobban játszottunk, ugye ilyen a vízilabda, hogy nem mindig a jobb csapat nyer. Nem tudom, mennyire tudtad követni azt a meccset, és milyennek láttad a miénk teljesítményét?
Az, hogy a jobb csapat nyer, vagy nem nyer, az a csapatsportoknak egyébként a sajátja. A Feri édesapjának egyik legjobb barátja az Albert Flori, aki volt az a híres szlogenje, hogy jó játékkal tele van a padlás. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetet alakított a király, aki megnéztem, de azt higgadtam, mert nem élőben, hanem este később egy ismétlés, úgyhogy az, ilyenkor az ember már nem izgul, vagy nem drukkol, hanem csak kíváncsi. Jó sok helyzetünk volt, amit nem lőttünk be, ami szintén része a játéknak, de az, hogy ilyen olimpiai bajnok csapattal szemben egy ilyen szoros meccset játszunk, az szerintem mindenképpen pozitív. Az más kérdés, hogy az utóbbi időben hozzászoktatott a csapat minket ahhoz, hogy mindig döntőt játszik. Hát ez most ugye nem így lesz. Nagyon hullámzó sajnos a női póló egy mérkőzésen belül. Ma például megnéztem a negyed eredményeket, mert én sem láttam a hajnali meccset, de utolsó negyedbe 3 góllal sikerült az utolsó negyedet megnyerjük, és így jutottunk el az ötösökig. Ott meg viszont nem sikerült. Tehát ez ilyen, ez a hullámzás, ez benne van a lányok meccseiben, felnőtt szinten is. Férfiaknál ez inkább utánpótlás szinten szokott előfordulni. Nem kell aggódni.
Azzal, hogy ebben az évben ugye volt már egy Európa-bajnokság, de nincs világbajnokság, nincs olimpia. Ez a világkupa döntő, ez milyen helyet foglal el, és milyen erőfelmérő? Tehát most gondolom, hogy ez helyettesíti azt, hogy a különböző nemzetek, földrészek, csapatai nem tudnak találkozni. Ez egy kiváló alkalom erre.
Hát minden nyáron szokott lenni egy világesemény. Ahogy mondod, VB, olimpia, és az EB is korábban mindig nyáron volt. Most a lányoknál egy kicsit más a helyzet, mert a fiúknál egy Európa-bajnokság az 90%-ban olyan, mint egy világbajnokság, mert két olyan csapat van a tengeren túlon, aki kifejezetten erős, az amerikai meg az ausztrál, és aztán van még egy-kettő, például a japán, aki azért bárki ellen tud nehézséget okozni. Lányoknál nem így van, hogy kifejezetten jók az ausztrálok és az amerikaiak, és rendszeresen érmet nyernek olimpiákon, ami ugye a legfontosabb. Tehát itt azért a világkupa egy értékesebb, de összességében azt gondolom, hogy úgy a fiúknál a belgrádi EB, a lányoknál is a februári, talán Portugáliában volt Európa-bajnokság. Szerintem fontosabb esemény volt, mint most nyáron. Minden csapat összeállításában lehet látni, fiúknál és lányoknál is, ez 16 csapat, hogy a gyengébb csapatok kivételével ők kompletten vannak, de az erősebb csapatoknál mindenhol van hiányzó. Egyébként a magyar férfi csapatban is van hiányzó, például a Fogás Roma, aki hát azért nagyon meghatározó a végeredmény szempontjából, időkapusból csak egy van, ő belőle is csak egy van, tehát mi sem vagyunk teljes fegyverzette, hogy így mondjam. Ennek a túlsó véglete az a horvát csapat, aki a U20-as világbajnokságra készülő csapatának felajánlotta ezt a felnőtt eseményt, mint felkészülési torna a junior VB-hez. Eléggé nem szokásos, hogy így mondjam, nem szokványos. És szerintem pont ez is volt a nehézség, hogy esetleg áttérünk a fiúkra, hogy nagyon nehéz lelked mélyén ugyanazt a tüzet bedobni a vízbe, mint amit egy komplet horvát csapat ellen teszel, hogyha velük játszol, amikor ránézel a bemutatásnál a fiúkra, de aranyosak, zsengék, stb., azt akkor 3-1 vagy 4-1 oda. És akkor utána elkezd az ember ugye úgy vízlabdázni, ahogy kell, meg ahogy tud, és akkor nyilván kijön a különbség. Egy kicsit most az ellenkező oldalra kerültünk, mint a 24-es zágrábi EB-n, ahol mi mentünk egy félig felújított fiatalos csapattal, szintén abból a kíváncsiságból, hogy keresi az edző az olimpiai keretbe a legjobbakat, így aztán nagyobb esély van, hogyha 4-5 stabil játékos nem viszel, és ellenünk is szenvedtek a komplet jó csapatok, mert valahogy ugye ők sem tudták azt a tüzet produkálni, ami egy komplet magyar csapat ellen természetes, de egy B magyar csapat ellen meg kevésbé.
És ugye az is nehézség, hogy most itt a világkupán rögtön az első meccsnek az a tétje, hogy vagy elődöntőben jutunk, vagy az 5-től 8. helyért játszhatunk. Tehát egy hagyományos lebonyolítású tornán azért van ráhangolódási jellege csoportmeccs, 1 vagy 2 vagy 3, itt pedig rögtön élesben ugye szinte mindent vagy semmit, de akkor szerencsére ez a 16-11-es győzelem, ez abszolút jónak mondható, még így is, ha, ahogy mondtad, hogy a horvátok esetleg fiatal kerettel érkeztek.
Igen, és úgy gondolom, hogy az ausztrálok oda-haza, az már elegendő motiváció lesz, ráadásul ugye a spanyolokat verték ki, és hát bizonyosan két nagyon fontos dolgot nagyon jól csinálnak, nagyon jól úsznak és nagyon jól lőnek, pólózni nem tudnak annyira, mint mi, de oda-haza egy nehéz meccs. Nekünk volt egyszer világbajnokságon Perthben egy olyan VB elődöntünk az ausztrálok, hogy abszolút két esélyes meccs volt, és olyan szinten sikerült fölpörögni nekünk, hogy úgy lett 10-5, hogy már 10-3 volt. Uh-huh. És az a régi vízilabdában, ahol mit tudom én, volt például EB győzelmünk a döntőben 3-2-es eredménnyel, ott azért az ilyen 6-8 lőtt góllal általában már azért az ember közel került a győzelemhez. Ez a 10-3, majd 10-5, ez egy megsemmisítő volt, de ennek az volt szerintem a háttere, hogy ténylegesen egy 50-50%-os esély volt a meccs előtt, ki fogja ezt a meccset megnyerni. Ők odahaza, teljes bezsongás volt, a játékosok, az edző, a stáb és a közönség részéről is, előzőleg megvertek nagyon jó csapatokat, és elhitték, hogy minket is megvernek, és bejöttek a döntőbe. Mi meg elhittük, hogy megverhetnek, ezért vertük őket meg elég rendesen. Úgyhogy szerintem, visszatérve, szerintem a holnapi magyar, azt hiszem holnap van, ugye?
Igen.
A holnapi magyar ausztrálra úgy gondolom, hogy pont ezek miatt, a faktorok miatt a csapat nem úgy fog bemenni a vízbe, mint a horvátok ellen ment, ennél fog a sima meccs lesz.
Viszont ahogy lehetett olvasni, volt ugye egy felkészülési torna itt Sydneyben, és ott az ausztrálok, hát ahogy olvastam, mindent megengedtek nekik, tehát lehet, hogy itt nem túl szabályosan játszottak, és kihasználták a hazai pálya előnyét. Most ilyenre szerinted lehet-e számítani, vagy ahogy mondtad, itt remélhetőleg a vízilabda tudás fog dönteni?
Hát az ausztrálok úgy vízilabdáznak, ahogy az argentinok fociznak, nekik az a természetes, ezért van a játékvezető. Tehát az ausztrálok durvák úgy, hogy észre sem veszik. Tehát ő nem haragszik, amikor durva, ő így pólózik. Ők ugye az ausztrál foci nőnek föl. Nem tudom, láttatok-e már ausztrál futballt?
Hát nem kisasszony sport.
Hát igen, atlétatrikó és alsogatja a felszerelés. Viszont ugyanazok a szabályok majdnem, mint az amerikai focin, ahol meg van védőruha.
Igen.
A mérkőzés tudósítás, amikor kint játszottam, akkor lepődtem meg, szombati meccs vasárnapi tudósításában ott volt a pontszerzők, ez az amaz eredmény, és a sérültek listája az egy állandó tudósítási rubrika, rovat, így van, és akkor nem tudom, váll a kiugrott, térdez, eltört ez az amaz, az egyik csapat, a másiknál is felsoroltak, ezt a 3-4-et, az kész. Úgyhogy ők ezen gyerekeskednek. Uh-huh. Iskolába nem, vagy a grundon nem kiskapura focizgatnak, hanem ezt játsszák, és ennél fogva ők fáj, amikor az ember velük forrózik. Nekem sem volt ott egyszerű megszokni azt külföldiként, uh-huh. És ezért ez lehet egy olyan figyelmeztető, hogy erre is fel kell készülni, hogy nehogy rosszul reagáljunk, mert ha viszont cserében mi brutalitással reagálunk, akkor az egy 4 perces kiállítás.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy mi az ellenszere ennek? Szépen vízilabdázni?
Hát a játékvezető lenne. Uh-huh. A játékvezető dolga lenne. Én nem az argentinokat hibáztatom azért, hogy egyébként nem az egész csapat, 2-3 játékosban volt ez a nagyon szabályok határán lévő kontaktkeresés, hanem a játékvezető. Tehát volt egy idő, hogy a szerbek nagyon férfiaskodtak velünk a meccseken, és akkor panaszkodtak a szurkolók, hogy mi miért nem. Hát azért, mert én nem utasíthatom a játékosomat.
Persze.
Olyan tennivalókra, amiből utána mi elveszítjük a meccset, a bíró befújja. Szerbek ezt bekockáztatták, általában megúszták, de erre nem az a reakció, hogy mi is ezt csináljuk, hanem elvárjuk, hogy a szabályokat tartsák be, akik a parton fütyülésznek.
Abszolút egyetértek. Felmerült az elmúlt napokban, különböző médiumokban, hogy Pep Guardiola lesz az olasz szövetségi kapitány, aztán ezt a legújabb hírek most cáfolják, de mégis van rá pozitív és negatív példa is, hogy külföldi szövetségi kapitánya van egy ország nemzeti csapatának. Neked mi a tapasztalatod, hogy ez milyen szinten lehet akár pozitív, akár negatív, vagy nem okozhat-e problémát, hogy mondjuk azért nem anyanyelvi szinten beszéli valaki az ország nyelvét?
Hát az élsportban, én ugye Olaszországban is vízilabdáztam, meg edzősködtem, meg Ausztráliában egy darabig csak játszottam, aztán néhány hónap után megkértek, hogy tartsak edzést, beszéljen meg a fiúkkal a taktikát, stb. Tehát majd, hogy nem játékos edzősködtem is. Egy sportágon belül van az a 40-50 fontos szó, amivel te már tudsz dolgozni, de nyilvánvalóan mentális munkában viszont jól kell tudni beszélni a nyelvet. Futballban gyakori a külföldi edző, válogatottak is magyar is, de a vízilabdában is úgy van, mint a fociban, hogy egy bizonyos szintig általában a saját nemzet választékából jelöl ki a szövetségi kapitányt, mert nagyon sok a jó edző, és egy bizonyos szint alatt meg sokkal több a külföldi. Olaszoknál azt kell mondjam, de az angoloknál is egy kicsit meglepő, angol foci a nem tudom 150 éves múltjával nem tud kitermelni jó angol szövetségi kapitányt, és úgy látjuk, hogy most például ugye a Tuchel azért csak nyertek egy érmet, igen, amit 60 éve nem sikerült nekik. Azért a Pepre hozzá kell tegyem, hogy sokáig játszott Olaszországban, tehát igen, nyilván nagyon szépen beszél, sőt, tehát ugye az egyik asszisztense, aki inkább ilyen humán dolgokkal foglalkozik, a Manuel Estiárt, aki 6 olimpián vízilabdázott és olimpiai bajnok, ő is Olaszországban játszott, felesége is olasz, tehát ő nekik szerintem ezt a munkát elválni nem nehéz. Na mondjuk a Pepnél lenne most egy olyan probléma, amit sem a Barca kispadján, sem Münchenben, sem Manchesterben nem ismert, hát hogy nem tud odahozni két vagy három kulcsjátékost, akikkel megváltozik az egész muzsika, hanem azzal kell főzni, ami van, és valószínű a korábbi edzők is azzal főztek, ami volt, és nincs más. Tehát igazából kiderülne, hogy ebben az esetben ugye az van, hogy alkalmazkodsz a játékosait jellegéhez, típusához, és ahhoz a lehető legjobb dolgokat találod ki, nem pedig kitalálod, hogy hogy akarok focizni, és ahhoz a játékos.
De ha már Thomas Tuchelt említetted, ugye a VB előtt kihagyott jó pár nagyszerű játékost, ami miatt az angol közvélemény szétszette. Szerinted egy angol szövetségi kapitány megmerte volna lépni ezt? Vagy ehhez kellett egy külföldi kapitány, aki azt mondta, hogy nem érdekelnek a nevek, nekem van egy elképzelésem, van egy rendszerem, én őket viszem, és hát mondjuk őt igazolta ez a VB bronzérem, de ezt kérdezem, hogy egy angol kapitány is szerinted kimert volna-e hagyni olyan kacis játékosokat, nem tudom, Foden volt, aki ugye a legnagyobb név talán.
Hát, vagy a Maguire.
Igen.
Igen, Maguire. Hát én United-esként nyilván.
Elnézést.
Én azt gondolom, hogy nem nemzetiség kérdése. Tehát az, hogy az ember, amikor összerakja azt a keretet, majd akkor azt a csapatot, amiben hisz, ott szerintem ez előfordul egy angolal is, előfordul egy külföldivel az angol kispadon is. Ő ebbe hitt, és nagyon sokak lehet annak, amikor egy relatíve nagy név nem kerül be. Nem csak taktikai sémák, lehetnek olyan mentális dolgok, hogy bizonyos játékosokban, bizonyos szituációkban ő jobban hisz, és ezért választja őket. Vagy olyasmi is lehet, az én esetemben volt többször, hogy a saját klubjában kispadon üldögélő játékosnak vannak olyan képességei, ami ahhoz a játékfajtához, amit én elképzelek, hogy meg tudjuk majd verni a válogatottal a világot, ahhoz ő borzasztóan stimmel, és nem foglalkozom azzal, hogy csak perceket játszik a klubjába, és nyilván ezzel sajnos feszültséget okozok mondjuk a klubedzőknek, mert ők meg az öltözőbe rendezni kell, hogy nem az a válogatott, akiben ő legjobban bízik, nem az a válogatott, aki legjobban játszik, hanem egy kispados játékos lett válogatott, aztán utána néznek nagy szemekkel, amikor a televízióban vagy a lelátorról azt látják, hogy az a játékos a válogatott, az mennyire hasznos és jó, hogyha mondjuk a kapitány ezt jól döntötte el.
de az a te kvalitásodat igazolja, vagy azt, hogy az a rendszer, amit te alkalmazol, ami lehet, hogy más, mint a klubnál, abban ő jól beleillik.
Hát ez első lépés, ez a második, amit mondtál. Tehát az a rendszer, amit én alkalmazok, amiben hiszek, és úgy gondolom, hogy mindig olyan dolgokat próbáltunk csinálni, vagy én kitalálni, hogy minél kevésbé számítson a játékvezetőnek a szubjektivitása, ami a vízilabdában még erősebb, mint a fociban. Uh-huh. Nem csak azért, mert kevésbé van VAR, úgy egyáltalán eleve ugye a test nagy része víz alatt. Uh-huh. És elég sok a szubjektivitás. És hogyha minél kevesebb a fizikai kontakt a vízben, kevésbé szólal meg a síp, tehát rosszul is kevésbé szólal meg a síp. Olyasmi játékot találsz ki, ami ezt favorizálja, akkor ehhez kell játékosokat keressél. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szövetségi kapitány egyben nagy felelősség, hogy válogathat, viszont cserébe ténylegesen válogathat, és azért ez egy kellemesebb helyzet, mint amikor alkalmazkodsz ahhoz a játékos állományhoz, amit az elnök, a klub neked a rendelkezésedre bocsájt, és azt próbálod legjobban értékesíteni a legjobb játékfelfogással. Itt fordított a sorrend, és itt még nem mentünk be a mentális részekbe, csak szakmai karakterisztikák alapján olyan játékosokat választasz, akik legjobban tudják valósítani, amiben te legjobban hiszel. Aztán a legvégén mi fog történni? Kiírják a villanyúságra, azt akkor vagy kereshet magadnak állást, vagy pedig vörösszőnyegen vár.
Igen, igen.
És akkor a Szilvi által már beharangozott klasszikusám, de nem könnyű kérdést szeretnénk feltenni, hogy Maradona vagy Messi? Szerinted, mester?
Én futballtudásban nem tudok különbséget tenni, mert mind a kettő zseniális. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy életvitelben és az ebből fakadó elért eredményekben mindenképpen a Messit kell mondjam, aki még 39 évesen meghatározó játékosa volt ennek a válogatottnak. Ez a Diego esetében megvan az a kép, amikor kerek szemekkel belenéz a kamerába, fantasztikus gólt rúgott a 94-es VB-n, majd utána eléggé lógó orral megy, amikor viszik dopingra. Tehát nem csak, hogy magánéleti problémái voltak, hanem ez elég látványosan sült ki egy világbajnokság kellős közepén. Ezért azt mondom, hogy futballtudásban X, de futballistaként, amiben nagyon sok egyéb dolog van, mint maga a tudás, abban a Messi.
Vagy példaképként talán, nem? Példaképként esetleg mondhatjuk
így? Így van. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk. Ugye sokan kritizálták egyébként, sok mindenben indokoltan az argentinok viselkedését, a döntő lefolyását követően, a Messit senki.
De ő nem is, na igen, tehát ő nem is viselkedett úgy, tehát ő abszolút sportszerűen.
Nem viselkedett úgy, látok olyan képet, hogy amikor a szurkolókat köszöntik a játékostársai, akkor ő odafordul az eredmény hirdetéshez.
Igen.
És megnézi, hogy átveszik a kupát. Egyébként ez egy hülye helyzet volt, mert oda hív a szurkoló, akkor intesznek, hogy várj egy kicsit, megnézzük még a kupát, átadást, azt jövünk. Na mindegy, argentinok egyébként nem reagáltak erre a helyzetre jól, de nem is volt egy sima helyzet, mert ugye nem fogták, azt elmentek, hanem oda mentek a saját szurkolótáborukhoz, de a Messi azért szakított arra időt, hogy odaforduljon a győztesek felé.
Igen. Sokan ezt mondják, amit te, hogy nem is kell vagy szót közéjük tenni, hanem tegyük az ést, és legyen hálás Argentin, hogy két ilyen nagyszerű klasszist mutattak fel, vagy adtak a futballvilágnak, mert tényleg lenyűgöző az, amit csináltak benne. Mindig felvetődik az, hogyha Maradona mondjuk Messihez hasonló sportszerű életmódot élt volna, akkor ő is ott lehetett volna mondjuk plusz egy vagy plusz két világbajnokságon, de hát ezt már sajnos soha nem tudjuk meg. Marad nekünk a vízilabda válogatott, akinek még, amelyeknek még szurkolhatunk, fiúknak, lányoknak. Dénes, milyen hétvégéd lesz, valamilyen sporteseményt tudsz-e látogatni?
Van egy baráti találkozó vidéken, most arra megyek, aztán jövő héttől visszamegyek a Balatonra.
Ó, hát a Balaton a legjobb.
És a legfontosabb, a kutyáknak mindig maradjon maradék.
Maradék? Hát a legfinomabb csemege a kutyái, ne viccelj, Feri, persze, milyen maradék. Gondolom. Kemény Dénesnek nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk. Dénes, szép hétvégét neked.
Köszönöm nektek is. Sziasztok.
Köszönjük. Mi pedig a hírek után jövünk vissza.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this out, and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. Cause if ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Magyar filmklasszikusok. Ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győzött a Ferencváros idegenben az Európa Liga selejtezőjében. Ismét elmarad a hétvégi Balaton átúszás. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Lenny Joseph duplájával 2-1-re győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza, de előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitó fordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az európai kupaporondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert konferenciáliga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban, ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen, így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezette. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4 bejutott a megjelölt szakra, 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, a harmadikon a szegedi, a negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légi utasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén. Ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-je jövő szombat. Francia filmnapokat tartanak mától Budapesten a Tabán moziban. 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Vígjátékok, romantikus alkotások, drámák és családi filmek egyaránt szerepelnek a kínálatban. Látható lesz például a Szenvedély íze című, a 2023-as Cannes-i filmfesztiválon a legjobb rendezését díját elnyerő alkotás. Lesz külön gyerekszekció is, ahol hétvégén a francia gyerekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nikolász filmjeit vetítik.
Közlekedés.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a külső sávban a Forma 1-es versenyre látogatók miatt.
Időjárás.
Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
9 óra 39 perc van, Bene Ferenccel továbbra is itt a stúdióban, de már csak néhány percig így van, és Feri, te jössz majd vissza ugye este, hiszen 20 órától Nyíregyháza Újpest NB1-es nyitóforduló közvetítjük itt, Balogh Balázs lesz a kommentátor, te pedig a szakértő, és ahogy Dárdai Pál írta, vagy jósolta, erősödtünk neked is. Ez-e a véleményed az Újpestről, és milyen meccsre számítasz?
Igen, itt a Nemzeti Sport Rádió keretein belül este 20 órától várjuk a szeretettel a kedves hallgatókat. Nagyon kíváncsi vagyok, mert az első fél idő az mindig különös pikantériával jár, hiszen átalakulnak a keretek, ugye nem tudni, hogy a felkészülést hogyan kapták el a csapatok, hogyan sikerül rajt, és ezért a Nyíregyháza Újpest nyitó mérkőzés az mindig izgalmas, és ahogy Bánki Doni is említette, három esélyes. Kétségtelen, hogy a Nyíregyházánál volt kevesebb változás, igazából a tavalyi csapatra lehet építeni, és a Nyíregyháza különösen hazai pályán azért bárkire veszélyes volt. Tavaly, ha jól emlékszem, döntetlen volt a mérkőzés, igazából az Újpest természetesen mindig győzelmi kényszerből lép pályára, úgymond, tehát a szurkolók elvárják a csapattól a jó rajtot, most azért jelentős átalakulásban is van a csapat. Elsősorban hazai pályán volt tavaly erős az Újpest, bár ott is azért kihívásokkal küszködött, de mindig lépésről lépésre lehetett látni a fejlődést. Most én is úgy gondolom, hogy eljutott arra a szintre a csapat és a klub, hogy most már azért joggal várhatnak gyakorlatilag pontokban, vagy gólok számában megnyilvánuló fejlődést is a,
igen,
a szurkolók.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ugye a Dárdai Pál által vezetett szakmai stáb idén közben vette át a projektet Újpesten, tehát lehet azt mondani, hogy egy kész helyzetbe jöttek, ott még nem lehetett csodát tenni. Ez a nyári átigazolási időszak már szerinted lehetőséget adott arra, hogy most már olyan kerettel, vagy olyan elképzelésekkel kezdjék ezt az idényt, amilyennel szeretnék?
Hát nézd, gyakorlatilag egy éve Dárdai Pál határozza meg a klubnak az irányvonalát, tehát én úgy gondolom, hogy az átigazolásoktól kezdve a szakmai stábok kialakítása mind-mind az ő kívánsága szerint alakult, és hát ő azért megfelelően látja a futballt, megfelelő szakmai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, tehát én abszolút megbízom benne, így kívülállóként is, tehát egyértelműen valamilyen szinten nyilván ez számon kérhető is, de azért azt ne felejtsük el, hogy azért itt egy minimum középtávú folyamatról beszélünk, tehát az nyilván nem lenne reális, ha most mindenki bajnok csapatot várna el ettől az Újpesttől, de azért az, hogy komoly előrelépésre számítsunk Újpest szurkolóként, vagy adott esetben legalább játékban előrelépésre, ami következményként magával hozza, hogy pozícióba is előrép az Újpest, szerintem azért az joggal várható.
Uh-huh. Az, hogy a 5 fővárosi csapat van, ugye, jól számolom most a 12-es mezőnyben, ez szerinted lesz egy kis előrelépés, nézőszám növekedés, bármilyen pozitív hatása?
Hát az nagyon nagy kérdés, hogy ugye nézőszám növekedést akkor tudunk szerintem labdarúgás szintünkön, vagy NB1 szintjén tapasztalni, hogyha a most feljutó Vasas és Honvéd jó csapattal rukkol elő, vagy adott esetben az élmezőnyhöz fog tartozni, ami azért az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért erre kicsi az esély, hiszen általában a két feljutó közül az egyik kiesett mostanában, de hát ezt nyugodtan megcáfolhatja a két fővárosi csapat. Én személy szerint örülök neki, hogy mindenféleképpen, hogy mind a Vasas, mind a Honvéd visszajutott az NB1-be, egyértelműen ott a helyük, egyértelműen alig várom ezeket a fővárosi rangadókat, tehát azért a tradíciókat nem lehet pótolni. Nagyon komoly szurkolótáborral rendelkezik a Honvéd is és a Vasas is, tehát én nagyon várom akár az Újpest-Vasas mérkőzéseket, Honvéd-Újpest, uh-huh. Honvéd-Vasas, tehát ezek mind-mind NB1-be való és NB1-be méltó rangadók. Reméljük, hogy lesz uh-huh. nyilván szurkolói nézőszám emelkedés is.
És ugye csökkentek az úgymond keleti rangadók, mert azt azzal viccelődtünk, hogy az elmúlt idényben minden fordulóban volt egy keleti rangadó, hát most ez erre nem lesz akkora lehetőség. Melyik csapat az, ami szerinted a legpozitívabb meglepetést okozza, és melyik, amelyik esetleg nem úgy végezhet, ahogy az eddigi idények azt mondjuk előrevetítették volna?
Hát nyilván ilyenkor jóslásokban nem, tehát nem reális belemenni, viszont nyilván a legfontosabb kérdése az lesz a bajnokságnak, hogy a Ferencváros és a többi csapat között az az olló szűkült-e. Ami olló ugyan tavaly gyakorlatilag kicsorbult, mert a Győri Eton nyerte a bajnokságot, tényleg abszolút megérdemelten és fantasztikus bravúrként, viszont azért kellett a Fradinak a kétarcúsága hozzá, kellett a hosszú nemzetközi kupa menetelés. Hát reméljük a magyar futball szempontjából, hogy a Fradinak most is lesz egy hasonló nemzetközi kupa szereplése, de az kétségtelen, hogy talán azért a lehetőségek terén, ha szűkül a Ferencváros, akkor az közelebb hozza egy kicsit a realitás talajához a többi csapatot is abból a szempontból, hogy esélyesek lehetnek esetleg a bajnoki címre. De őszintén megmondom, hogy nem igazán tudom, hogy bajnoki címre kik lehetnek a legesélyesebbek, hiszen Győri Eto azért nagyjából együtt maradt, de azért látva nemzetközi kupa találkozóit valójában szerintem egy picit azért gyengültek. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz Bembu Alival, mert egyelőre nincs teteje a csapatnak. Kérdés az MT MTK hogyan tud erősödni, hiszen igazolások tekintetében erősödött, de vajon ez párosul eredményességgel? Kíváncsi leszek a Debrecenre, hogy megfelelően össze tud-e állni. Ugye itt az Újpest is szóba kerülhet, hogyha a dobogóra esélyes csapatokat nézzük, hogy mennyire tud összeállni, de nem feltétlenül lesz az új igazolásokból egyből céligazolásként megfelelő csapat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az alaegerszegi építkezés az vajon folyamatában zajlik-e tovább, annak ellenére, hogy több játékost értékesítettek, és hát ugye nyilván az újoncok csatája is, azért kíváncsi leszek, hogy a Honvéd és a Vasas hogyan csatlakozik, szóval most igazából nem látni kiemelkedő csapatot, nyilván a Fradi továbbra is annak tekinthető, mert azért nem múlik el ez a játékos anyag nyomtalanul, de az, hogy most ki lesz esetleg a legerősebb kihívója mondjuk a Ferencvárosnak, azt így előre azért
nehéz látni. Most az az érdekes, hogy elkezdődik a bajnokság, de még jó pár hét vissza van az átigazolási időszakban. Tehát ezek a mostani keretek, ezek még korántsem mondhatóak véglegesnek, és biztos, hogy lesz még játékos mozgás, ami alapvetően majd befolyásolja. Tehát amik most születnek itt eredmények, azokból nem biztos, hogy ki tudsz indulni az egész idényt tekintve, nem?
Igen, meg azért el kell tenni legalább egy 5-6 fordulónak, amíg kirajzolódjanak az erőviszonyok. Nyilvánvalóan azért a Győri Etonnak ott kell lennie. Most is a dobogóra aspiráns csapatok között. Továbbra is azt mondom, hogy ha az Újpest nagyon-nagyon gyorsan, nagyon jól összeáll, akkor beleszólhat, de azért így kezdtük a tavalyi szezont is, és abból azért láttuk, hogy mi lett a vége, tehát azért ez nagyon-nagyon sok összetevős. Ugyanígy a kiesés ténye is. Tehát a 12 csapatos bajnokságnál mindig ott van gyakorlatilag a 8. helytől lefelé bármelyik csapat kieshet, szóval nagyon-nagyon sok érdekessége van ennek a 12 csapatos bajnokságnak. Nyilván sokakban felmerül, hogy akár gazdaságilag, akár stadionok, vagy lehetőségek terén felmerül sokakban a 16 csapatra való bővítés, hiszen sok vidéki fellegvár azért hiányzik ezáltal, tehát örülünk, hogy sok fővárosi csapat van a tradíciók miatt is, de azért nyilván nekem személy szerint nagyon hiányzik egy Diósgyőr például, sajnálom a kiesésüket, tehát azért ez mindig egy nagyon-nagyon-nagyon erős téma.
Így van, sokat fogunk még erről is beszélni. Ami még csak sajtóhír, de azért egy pár mondatot mindenképpen megér, Fabrizio Romano szerint Gulácsi Péter a Villarreallal tárgyal, és a felek már megegyeztek, igazából a két klubnak kellene dűlőre jutnia. Milyen csapat ez a Villarreal, és a elsősorban...
Valencia vagy Villarreal?
Villarreal,
akkor jó. Mert én ezt a hír, ez annyira friss ez a hír, hogy ezt én nem hallottam még, de igazából Gulácsi Péterrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ő azért most 36 éves, és ugye a válogatott szinten már nem futballozik, ezt én személy szerint nagyon sajnálom, de Tóth Balázs tekintetében azért jó kapussal, jó kezdő kapussal rendelkezik a válogatott. Érdekes számomra, hogy a karrierje csúcsán igazából megragadt Lipcsében, tehát nem lépett tovább, ami nem jelent azért kis szintet, hiszen azért a Bundesliga egyben egy meghatározó kapus. 36 évesen mondjuk a spanyol első osztályba igazolni, ez egy érdekes megoldás.
De ő, aki elsősorban a Bundesligában érvényesült, szocializálódott, neki mekkora lépés lesz ez 36 évesen teljesen új kultúrába bele szokni, vagy kapus esetében nem okoz ez akkora problémát?
Hát egyrésztről 36 éves kapus, az nyilván a csúcsán, tehát a karrierje csúcsán valószínűleg túl van. De azért a kapusoknál egy picit mindig eltolódik ez a határ. Tehát egy 36 éves kapus, hogyha top fit állapotban van, elkerülik a sérülések, akkor akár 40 éves koráig a legmagasabb szinten simán védhet. És azért ilyenkor a rutin nagyon-nagyon sokat számít, ráadásul rendelkezik olyan nemzetközi tapasztalattal, hogy szerintem ez a adott esetben, ha megvalósul ez a klubváltás, mert mondom, ez annyira friss hír, hogy én még nem hallottam róla, akkor szerintem ez zökkenőmentes lesz a részéről. Hát ha megvalósul, akkor sok sikert kívánunk neki.
Hát úgy alakuljon, ahogy Péter szeretné, minden esetre nagyon szimpatikus, intelligens sportolóról van szó. Ma este 20 órától, tehát ahogy már említettük, az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is Nyíregyháza Újpest találkozó élőben, és aki teheti és jegye van, menjen ki a Hungaroringre, hiszen 40 évvel ezelőtt rendezték az első Formula 1-es magyar nagydíjat, úgyhogy ebből az apropóból nagyon sok újítással és különlegességgel készülnek a szervezők. szervezők többek között ma lesz hivatalosan bejelentve, hogy az egyes kanyarokat melyik versenyzőkről nevezik el. Annyit lehet tudni, hogy Jean Alesi az egyik névadó pilóta, és ő itt is lesz ezen a bizonyos átadón, és ahogy olvasni lehetett, a szurkolókat kérdezték meg a szervezők, hogy ugyan kikről kellene elnevezni ezeket a kanyarokat, szóval a hivatalos névadó az ma lesz, két szabad edzés is szerepel a programban, úgyhogy aki teheti, menjen ki a Hungaroringre 13.30-kor és 17 órától lesz az első két szabad edzés. Feri, köszönöm szépen, akkor veled én még este köszönöm. Találkozhatnak, vagy hallgathatnak a hallgatók, hétfő reggel pedig Harsányi Leventével ébresztitek a hallgatókat.
Így úgy, van, hogy... és Elpap Istvánnal is, ha minden igaz.
Igen, Leó is itt lesz. Ó, hát a színes műsor lesz. Antal Ricsinek köszönjük a mai hangtechnikát, Big Falvi Tamásnak a szerkesztés, Bene Ferenc és Szabó Szilvia búcsúzik. Nagyon szép hétvégét kívánunk mindenkinek.
Szép hétvégét, sziasztok!
Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozott.